műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Lapozgatom órák óta ugyanazt a füzetet, nem tudom már elolvasni, mert minden betű kiesett. A testem belül üres lett, de érzem, hogy valami vár. Ma már elenged a képzelet, csak mondd ki végre, ég veled, csak annyit mondj, hogy ég veled. Látom a fényeket, többé nem tévedek, mi ez a nem csupán, csak a képzelet. Fog mindkét kezem, hogy azt kérhessem. Ne játsz velem. Lehet, hogy vétekkel kározunk, ahogy egy penge élen táncolunk. De szemem a szemedbe ér, és kezem a kezedbe fér. Ha elrontanám, tépjel, úgyis hozzám bújsz majd éjjel. Elenged a képzelet, csak mondd ki végre, ég veled, csak annyit mondj, hogy ég veled.
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, kezdődik a mai Hazafutás. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében köszöntök mindenkit, Szabó Szilvia vagyok, és kézilabdával foglalkozunk a mai műsor első órájában, hiszen a héten elkezdődik a férfi kézilabda NB1-es bajnokság 2026-27-es idénye. A tavalyi egyértelműen a Tatabánya éve volt, hiszen a bajnoki bronzérem mellett a Magyar Kupa ezüstérem és az Európa Kupában megszerzett ezüstérem is bravúrnak mondható. Erről és az előttünk álló idény céljairól, feladatairól fogunk beszélgetni vendégeinkkel. Nagy szeretettel köszöntöm Tóth Edmondot, a MOL Tatabánya KC vezető edzőjét, és a Tatabánya régi új játékosát, Bodó Rihárdot. Sziasztok!
Szia!
Sziasztok!
Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és hozzáteszem, hogy az M1-en uralkodó áldatlan állapotok miatt külön hálásak vagyunk, hogy bevállaltátok ezt a túrát. Ricsi, kezdjük veled. Milyen volt a visszatérés Tatabányára? Ugye te 2011 és 16 között játszottál már itt, és tegyük azt hozzá, hogy a junior tollaslabda EB miatt ugye néhány napot vagy edzést a régi Földi Imre csarnokban végeztetek, úgyhogy gondolom, hogy ez a nosztalgikus érzés azért ez előjött belőled.
Abszolút, ugye mikor én itt voltam Tatabányán, akkor nekünk a Föld Imre volt a mi kis katlanunk, nagyon jó hangulatú csarnok volt, most is az, de nyilván ami most ez a multifunkcionális aréna lett már Tatabányán, az egy hihetetlen dolog ilyen arénába edzeni. Jó érzés volt visszatérni természetesen, de egy teljesen új csapatba, új edzőhöz, talán a régi nagymotorosok, itt gondolok itt a Marosi Lacira, Kondra Zsoltira is még sorolhatnám, akik a klubban dolgoznak, ők maradtak, de minden új.
De az emlékek régiek? Egyébként az visszajöttek dolgok?
Emlékek, igen, abszolút, főleg a Föld Imre, most, hogy edzettünk, meg ugye az olimpia selejtező meccsen is ott edzettünk, bár ott nagyon-nagyon jó emlékek voltak, meg vannak bennem, de előre tekintünk, nagyon kemények az edzések, tök mindegy, hogy hol edzünk, a kis vagy a nagy csarnokba, úgyhogy alapozás, van még, igen, nem volt könnyebb.
Edmond, milyen egy válogatott játékost, olyan karaktert, mint Bodó Ricsit, a csapatodban tudni, és azért az ő igazolásáról mondja egy-két szót, ugye amikor kiderült, körülbelül fél éve, hogy a Szegedben nem folytatja ő a pályafutását, akkor rögtön eszedbe jutott, hogy ide kéne csábítani, a te ötleted volt-e, szóval hogy jött ez a dolog?
Természetesen nagyon örülünk neki, hogy köztünk van, és sikerült leigazolnunk egy ilyen játékost, és nem csak mint játékosra gondolok, hanem mint emberre. Azért köztudottan Ricsi egy szimpatikus, szórakoztató egyéniség. Én örülök, hogy a csapatom részének tudhatom. Az ötlet igazából nem tőlem jött, mi gondolkodtunk ezen a poszton erősítésben, de Ricsinek vannak nagyon jó kontaktjai, még ott Tatabánya környékén, meg kapcsolatai, akik ezt felhozták, hogy lehet, hogy Ricsi mozdulna, mert élő szerződése volt, tehát abszolút nem gondolkodtunk benne. Eszünkbe se jutott, de ő mondta, hogy beszélget vele, kapcsolatban van, és hogy gondolkodik azon, hogy esetleg mozdulna szívesen Szegedről, mert nem érzi most már jól magát, nem érzi annyira a bizalmat. Természetesen azonnal összedugtuk a fejünket, és elgondolkodtunk ezen. Aztán arra jutottunk, hogy beszéljünk a Ricsivel, hogy neki van-e kedve idejönni, vagy esetleg velem dolgozni, és utána már szépen haladtak a dolgok, és azt hiszem, hogy ez nagyon gyorsan pont is került a végére, ha nem is papíron, de szóban igen.
Említetted, hogy nem csak mint játékos, hanem mint ember is tudsz esetleg rá számítani, és Ricsi, azt említetted egy interjúban, hogy nem levezetném ezt a Tatabányára. Edmond, ezt meg tudod erősíteni, és most hat szem közt vagyunk, ha nincs így, azt is kimondhatod, de nyilván meg fogod ezt erősíteni, én azt gondolom.
Hát ez volt az első kérdésem természetesen nekem is felé, hogy mik a céljai, és egyértelműen azok, hogy ő még szeretne újra a régi fényében tündökölni, úgyhogy... Örömmel hallottam ezt.
Amíg Szegeden voltál, Ricsi, addig úgy figyelemmel kísérted a Tatabánya teljesítményét, akár az edzőváltást, ugye Edmond a tavaly idényben érkezett, és ugye a bőrötökön éreztétek a tatabányai vereség kapcsán, ugye a Pik Szegedet legyőzték, hogy azért ott valami formálódik, már az első Tóth Edmond által vezetett idényben is.
Abszolút, abszolút. Mindig is követtem a Tatabánya szezonjait, és főleg szerintem a Tatabánya tavaly valami óriási tett lesz, szerintem az asztalra már senki nem gondolta azt, hogy ilyen extra szezon tudnak produkálni. Hozzáteszem, ez az Edi érdeme is, és most nem azért mondom, mert itt tűnünk, igen, hanem mert tényleg jól összerakta a csapatot, Egerbe is jó munkát végzett, most itt az úton beszélgettünk, kérdeztem, hogy ő hogy lett edző, és így elmondta, hogy tényleg honnan indult, és hova jutott el, úgyhogy elég sok munkaórája, vagy munkaévei vannak benne, úgyhogy nyilván most jött egy új csapat ebbe a szezonba, 5-6 új játékos jön, aki be kell építsen, ez mind idő kell, de én remélem, hogy nagyon jó szezon tudunk ebbe az évben is produkálni, meg adott mindent a Tatabányán arra, hogy ez sikerüljön. Nyilván meccsről meccsre kell haladni, fejlődni. Az edzések, még egyszer mondom, tényleg alapozás nagyon kemény, nagyon jók az edzések, de én úgy gondolom, hogy szépen fejlődik a csapat, és és meglátjuk, hogy mit fogunk tudni kihozni ebből az évből.
Ugye a tavaszi idény végén neked volt egy sérülésed, részleges, hátsó, keresztszalag, szakadás. Most milyen állapotban vagy, már újra a teljes értékű edzést tudsz végezni? Ugye a meccseken láttuk, hogy a lövéseid azok még mindig bivaly erősek, szóval e tekintetben minden oké?
Okay? Minden oké, okay, igen, az egész nyarat végig kellett edzenem, de nem is bánom, mert úgy is akartam ide jönni, hogy azért ne kelljen kihagynom edzést. Én ezt sikerült is megcsinálnom. Egy edzésem kellett eddig kihagynom emiatt. Van egy ilyen plusz térd melegítő, vagy fogó, vagy nem tudom minek használni, most mindenki ezt használja. Tényleg ez nagyon jó, ha nem is a lábamnak, de a fejemnek biztonságot ad ez az érzés. Úgyhogy minden csinálok, minden futás, minden kondi edzést megcsináltam, minden labdaedzést, úgyhogy eddig úgy érzem, hogy jól sikerült a rehabilitációm.
Mit lehet elmondani, Ricsi, mennyiben tud neked segíteni? Egyrészt a pályámutatott teljesítményében, nem tudom, az edzéshez való hozzáállásában, és a fiatalokkal való bánásmódban. Szóval mondhatjuk-e, hogy az egyik meghosszabbított jobb kezed neked? Az öltözőben van mondjuk, nem a stábban.
Szeretném, ha az lenne. Ezt már az elején is én kértem tőle, és mondtam neki, örülnék neki, hogyha mind az öltözőben, tehát nem csak a pályán, hanem az öltözőben is segítségemre lenne, mert nekem az fontos, hogy ott tényleg a jó hangulat mellett azért rend legyen, és mindenki egy irányba menjen, és összetartás legyen, összefogja a csapatot valaki. Tavaly is megoldották, de ha még belejön plusz egy magyar játékos, akinek azért ilyen múltja van, meg alkalmas rá, akkor ez nagyon jó. Én azt gondolom, hogy a pályán egyértelműen meghatározó játékos kell, hogy legyen, de hát egyértelmű, hogy az lesz meg már most is, azért látszik, hogy igenis azért ő egy komoly szintet képvisel. Persze neki is kell majd az idő, hogy megszokja az itteni rendszert, a többi játékossal összeszokjon, de én szeretném, hogyha minél több szegmensébe a klubnak vagy a csapatomnak részese lenne és segítője.
Milyen ez a csapat, Ricsi, és hogy érzed magad a dinamikáról, mit tudsz mondani? Azért vannak nagyon fiatal játékosok, szemtelenül fiatal irányítók, Straka Danira gondolok, Tóth Levire, de vannak rutinos játékosok is, szóval a te helyed valahogy hol helyezkedik el ebben a puzzle-ben?
Nagyon jó a csapat, tényleg azt kell mondanom, hogy meglepően jó, mind a hangulat, az tényleg fantasztikus, külön az edzők figyelnek erre, hogy legyen több csapatépítő program, hogy sokat tudjunk beszélgetni, vagy megismerjük egymást, és szerintem az első hét után ez nagyon rendben volt, és tényleg nagyon rég éreztem már ilyet egy csapatnál. A fiúk, tényleg mindenki nagyon rendes, és nagyon jó, hogy nagyon sok vicc van ugye a csapat körül, mint edzésen, mint edzés után, úgyhogy főleg magyar nyelven, ugye ez hiányzott már nekem, azért a válogatottban szokott lenni ilyen hasonló hangulat, de hozzáteszem, hogy az edzés is meglepően tényleg kemény, és nem azért mondom, hogy most ezt így kitaláltam, hogy tényleg erős a hét, nyilván megvan a pihenő időszak is, a mesterhelés is megvan, úgyhogy szerintem nagyon jó helyre jöttem, hogy újra kézilabdázhassak és fejlődjek, és igenis szeretnék megjátszani.
Igen, hát nagyon kemény volt a felkészülés is, majd erről is beszélünk, nagyon komoly ellenfelek ellen játszottatok. Azt mondtad, hogy hiányzott már neked ez a kicsit viccelődős, főleg magyar szóra épülő dolog, tehát tényleg ettől mondjuk lehet, hogy ez szoktál Szegedben, és most így tudatosul benned, hogy ez tényleg hiányozhatott eddig?
Igen, mikor itt voltam 10 évvel ezelőtt is Tatabányán, ugye nagyon jó volt akkor is a közösség, a mag, ugye ott is magyarokkal voltunk, és ugye megvolt a meccsek utáni összeülések, vagy közös vacsorák, ebédek, sütögetések, és Szegeden ugye a nagy terhelés miatt ugye nem sok időd van, hogyha van szabad napod, akkor inkább ugye családos ember lettem, és akkor már a családdal próbáltunk programozni, vagy egy-két csapattársal találkozni.
És azért tegyük hozzá, bocsáss meg, hogy pásztormester azért nem ez a csapat.
Nem szereti a szabad napokat.
Igen. Erre akartam célozni.
Igen, mondjuk nyugodtan, ő az edzésbe hisz, és tényleg a sok videózásban, hogy nem sok szabad napunk volt, de itt is megvan ugyanaz a terhelés, vagy lehet, hogy még tényleg erősebb is a fizikális része, de külön figyelnek arra, hogy legyen pihenőidőnk is, meg mondom, hogy az együtt eltöltött idő, és tényleg igaz van abban, hogy abba ismerjük meg egymást, és ott tudunk jobban beszélni bármiről, ha nem is a kézilabdáról, akár hogy hol laksz, vagy mit eszel, mit szeretsz, úgyhogy nagyon jó az egyensúly, eddig azt én látom. Remélem, hogy a kézilabdapályán is ki fog ez jönni, mint eredményben, mert azért főleg új hármas védők, kettes védők meg kell szokni, új rendszer, tényleg mindenkinek egymást meg kell ismernie, meg kell tanulnia, és azért mondtad, kezdjük a bajnokság, és jön az Európa kupa meccsek is, azért heti két meccses, én lesz terhelés, és oda kell figyelnünk, mert tényleg a Tatabánya, ahogy az előbb is mondtad, az előző évet tényleg nagyon magasra tette.
És hogy ez mennyire közhely a múltatokból, tudtok arra példát mondani, hogy volt egy nagyon erős csapat, amely nagyon jó kvalitású játékosokból áll, de hogyha az öltözőben ugye nincs meg ez a jó összhang, az nem hat, nem jön ki a pályán az a teljesítmény. Ellenkező esetre is esetleg, hogy amikor jó a közösség, akkor viszik előre egymást, és tudják kompenzálni az esetleg tudásbeli hiányosságokat.
Hogy igaz ez a... nagyon fontos a kohézió, hogy az meglegyen egy csapaton belül, és ezek a jó kapcsolódások. Természetesen kell hozzá siker, tehát azért az is fontos, sokkal gyorsabban épül egy csapat, hogyha sikerek vannak. De az én múltamra visszatekintve, vagy az eredményesebb időszakokra, ott mindig nagyon jó csapat volt mögötte, és én egyértelműen azt látom a siker egyik kulcsának a csapatépítést.
Ugye sok közös pont van a múltatokban, például amit említettetek, Ricsi 10 év szegedi játék után jött Tatabányára, te 10 év Eger után jöttél tavaly Tatabányára, és már ebben hittél, én olvastam, hogy rögtön csapatépítő programokkal kezdtetek, mielőtt belevágtatok volna az edzésbe, és ott azért sokszor elmondtad, hogy az, ahogy berobbantatok, hogy elkezdtétek az idényt, az még talán téged is meglepett, de akkor köszönhető esetleg ennek is, hogy olyan jó kohézió jött össze ott Tatabányán, hogy ez rögtön eredményekkel párosult?
Hát ehhez kellettek a játékosok. Az, hogy mi ezt kintről próbáltuk azért úgy szervezni, vagy úgy irányítani, hogy tényleg minél több időt együtt töltsünk, elmentünk már egyből, úgy kezdtük tényleg, hogy 3 nap csak szabadidős tevékenységek, tehát semmi kézlabda, ez biztos, hogy sokat dobott rajta, de kellettek hozzá játékosok. Partnerek voltak benne, azért sok külföldi játékos volt, én azt gondolom, hogy nagyon szerencsés csapat szerkezet volt, ennek ellenére ennyi idegen volt Tatabányán, és sikeres volt mindenki, azért az is fontos volt, de egyértelműen azt látom, hogy ez egy szerencsés összeállítás volt. De látva az ideit, én azt gondolom, hogy ez is nagyon jó, azért sokkal 5 magyar játékos érkezett, ami szerintem nagyon fontos, és látva azt, hogy ezek a játékosok is nagyon hamar beintegrálódtak.
Amikor tavaly odaérkeztél, az a keret, az már teljesen a te kívánságod szerint lett összerakva, vagy mondjuk azokkal dolgoztál, akiket kaptál, és ahhoz képest az idei keret változik-e, és itt már a te döntésed számított-e?
Nem, tavaly kész keret volt, innen is köszönöm Ugáldénak a keretet, mert először kicsit szkeptikus voltam vele kapcsolatban, de utólag bebizonyosodott, hogy nagyon jó döntéseket hozott a klubbal együtt természetesen. Én még egy játékos kértem bele, az a Zsitnyikov személye volt, akihez azért úgy szerettem volna ragaszkodni, ezt a klub teljesítette, hál' Istennek, és az egy adott keret volt, de ebből tényleg kijött a maximum, én azt gondolom. Az ideje az már teljesen más, már egyértelműen azt a vonalat képviseljük, amit elkezdtünk, amikor a közös munkát megbeszéltük, hogy építkezés, és a magyar játékosok, és azoknak a játékosoknak a beépítése, akik a válogatotthoz közel kerülhetnek, oda kerülhetnek, vagy éppen benne vannak. Úgyhogy azt gondolom, hogy jó vonalon haladunk. Az, hogy ez eredményességben hogy fog mutatkozni, az más kérdés. Hosszú távon biztos, hogy ez a jó, bízom benne, de azt gondolom, hogy jól sikerült.
Ricsi, ezt el tudnád mondani, hogy a hallgatók is megértsék, hogy Szegeden milyen rendszerben játszottatok, és neked milyen feladatod volt, és ahhoz képest most mi változott a Tatabányán? Más szerepköröd van-e, nyilván más stílusú a Tatabánya játéka, szóval mik a leglényegesebb pontok e tekintetben?
Ez egy jó kérdés. Nyilván az edző az igazol rá, mert tudja, hogy mit tudok, vagy mit szeretne belőlem kihozni, és az úgy próbálja alakítani, mint a taktikát, mint a védekezést, mint mindent. És én úgy gondolom, hogy azért az utolsó évben Szegeden már nem azt szerette volna játszani az ottani edző, amit én tudok. Ami most az, hogy már mi volt, vagy hogy volt, azt már nem nagyon szeretném ezt már boncogatni, ezt már én már elengedtem, tényleg én már szeretnék a Tatabányára koncentrálni, és hál' Istennek az Edi látott bennem még fantáziát, és remélem tényleg a teljesítményem tudom ezt majd bizonyítani, meg tényleg azon vagyok, hogy minden mérkőzésen jobb legyek és fejlődjek, és igen, szeretnék segíteni a csapatomnak, úgyhogy nyilván az átlövésük az én erősségem, de nagyon szeretek nyilván játszani a Bálóval is, meg egy-két egy-egyet azért tudok csinálni, az nyilván, de azt meghagyjuk majd a fiatal gyors játékosoknak.
Ezt akartam, hogy a Straka Danyák taníts egy-két egy-egyet.
Nem kell, a Levike is jó, a Straka is nagyon jó az egy-egyekben, de én úgy gondolom, hogy van nagyon jó két sorunk, amit az edzők az adott pillanatban majd úgy tesznek fel, ahogy kell, vagy ahogy látják, és remélem tényleg, hogy ahogy az előbb is mondtam, meccsről meccsre haladunk, nyerjünk, mert ahogy az Edi is mondta az előbb, tényleg győztes meccs után lehet sokkal jobban fejlődni, és sokkal jobb érzés. Úgyhogy ezért dolgozunk.
Csak annyiban szeretnék még a Szegedre visszatérni, hogy magadban mik történtek. Gondolom volt benned egy szomorúság, az esetleg átcsapott. Hát olyan találékonyságban, hogy ugye meg kellett találni az új csapatot, tudom, hogy a családdal Győrbe költöztetek, tehát gondolom ez is egy nagyon komoly logisztika volt. Nem tudom, van-e benned egy bizonyítási vágy, hogy bebizonyíts, hogy igenis te még ezen a szinten meg tudod magad mutatni, szóval a fejedben mik zajlottak mondjuk az elmúlt hetekben, hónapokban?
Elmondtál mindent. Tényleg nehéz volt megtapasztalni ezt az érzést igazándiból, hogy azt mondta az edzőt, hogy tudja, hogy van még egy évem, de jövőre nem nagyon számít rám, akkor ugye, hogy mi legyen, közben ugye Európa-bajnokságon voltam, ott két meccs között azért folyamatosan jöttek a telefonok, mind menedzserek, mind csapatok, mind minden. Nyilván utána, hogy jött a Tatabányai lehetőség, és tényleg még egyszer köszönöm nekik ezt a lehetőséget, azt is logisztikázni, akkor ugye a családdal hova költözzünk, mert nem volt egyszerű ezt is kimatekolni, de úgy érzem, hogy azért már egyenesbe tettük a dolgainkat, nyilván fontos a gyerekeim, hogy hova járnak suliba, milyen iskolában, vagy milyen óvodában, még ugye ezt is keresnünk kellett, ugye nem volt egyszerű, de túl vagyunk rajta, én próbálok tényleg csak előre nézni, pozitívnak lenni, és megoldani az előttünk álló feladatokat, mert azért van még előttünk feladat, de nagyon nehéz volt.
De az éhség az benned volt, hogy most már akkor nem csak percekre mutasd meg magad, hanem amennyit számít rád az
edző? Persze, azért is hosszabbítottam Szegeden is két évet, még pluszban éreztem magamban, meg azután is érezném, meg úgy gondolom most is, hogy van még bennem. Nyilván jött ez a dolog, el kellett fogadnom, vagy meg kellett értenem, de próbáltam a legjobbat kihozni, és én azt éreztem, hogy játszani szeretnék, nem szeretnék a lelátón ülni és várni esetleg arra az 5 vagy 10 percre, hogy na, akkor most megsérült valaki, és akkor most játszhatok. Ezt a tabály az biztos, hogy adott lesz, hogy többet fogok játszani 5-10 percnél, de nyilván teljesen is kell, ezt tudom, ezt mindig is így volt, mióta kézilabdázom, és szeretem is ezt az érzést, meg úgymond ezt az időzelben nyomást, de fontos az, hogy győzzünk, és szépen fejlődjön a csapat.
Edmond, tőled is ezt kérdezem, milyen rendszerben játszik a Tatabánya, és a te kezed nyoma az mennyiben jelentkezik, ugyanúgy, ahogy már a tavaly idényben ezt láthattuk?
Szeretnénk ugyanazt a vonalat vinni tovább, amit elkezdtünk. Az én elképzelésem az volt, hogy mivel bőséges a keretünk, sok jó játékosunk van, és mint felnőtt korú, tehát nem kell fiataloknak időszakokat adni, pár perceket, ezért én mindig mindenkibe gondolkodtam, és nem tettem le a voksomat 5-6 játékos mellett, akik sok játékidőt játszanak, hanem beosztottam állandóan, megadtam mindenkinek az időszakot, mindenki általában feleztük az első fél időt, majd a második fél időben, akiknek azért jobban ment, azok picit esetleg többet vállaltak, de ott is azért mindenki szerepet vállalt, és természetesen a végjátékra jött az a sor, aki aznap a legjobban valószínű, hogy teljesített, de ez tavaly nagyon jól működött, az idén is hasonlóan szeretnénk, mert idén is megvan egy jó keret hozzá, meg kell még találni azért a sorokat, azokat a párkapcsolatokat, akik biztos, hogy jól fognak működni, ennyi idő azért ez nem elég. Azért majd a mérkőzések alatt ez fog változni, és majd abból tanulunk. De egyértelműen ezt szeretnénk továbbvinni, hogy mindenkit használni, mindenki kivesse a részét a sikerből, néha sajnos a kudarcból is majd, de ezekből tudunk majd előre lépni és javulni.
Mennyire nehéz az, hogy kvázi berobbantatok ugye az elmúlt idényben, és az eredménysorokat, amit elsoroltam az adás elején, azt tartani kellene, mert nyilván van egy elvárás, akár a közvélemény részéről, akár a klubvezetés részéről, de gondolom, hogy magatokban is.
Abszolút, hát tényleg tavaly nagyon magasra tettük a szintet, a mércét, ami nem baj, sokkal nehezebb mindig ezt megtartani, mert most már nagyon az elvárás felénk, de azt hiszem ezzel is meg fogunk birkózni. Még ha esetleg nem is úgy fog menni az elején, mert tavaly nagyon sült minden. Én azt gondolom, ennek a csapatnak kicsit több idő kell, de ez a csapat is nagyon jól fog teljesíteni, és egy nagyon szerethető, hajtós kis együttes lesz, aki biztos, hogy mindig mindent meg fog tenni a győzelem érdekében. Továbbra is ezt szeretnénk folytatni, hogy tényleg ez sorokat, és egyértelműen a mérkőzés végére megtartani azokat az erőket, ami fontos, hogy eldöntsük a meccseket. Aztán majd az élet ezt irányítja és változtatja, mert is sérülések tavaly is rengeteg volt. Idén is biztos, hogy lesznek sajnos ezeket, hogy vészeljük át, vagy hogy oldjuk meg. Pontosan ezért kell ennyi ember, mivel azért a nemzetközi kupa ott van, a magyar bajnokság, azért minden meccset meg akarunk nyerni. Már nagyon nehéz a bajnokság kezdete, tehát nagyon komoly mérkőzésekkel kezdünk, ami egy komoly feladat lesz, de én továbbra is bízom a csapatomban, de mondom, nem az a lényeg, hogy az elején hogy kezdünk, hanem az a lényeg, hogy mit tudunk építeni ebből, és hogy fog ez összeállni szépen idővel.
Erről is fogunk beszélgetni már is a hírek után Tóth Edmonddal és Bodó Rihárddal, a Tatabánya férfi kézilabda csapatának vezetőedzőjével és átlövőjével. Jövünk vissza.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.
Papa was a copper and the mama was a hippie. In Alabama, she was wearing a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On them every way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel.
Yeah.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Lőrinc Tamás olimpiai bajnok! Gyere Kristóf egy jó beérkezéssel! Ez is térmes világ!
Olimpiai bajnok a magyar női kajakéges! Fantasztikus versenyzéssel!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak.
Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Novák Djokovic és Venus Williams is kiesett az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A teljes uniós helyreállítási alapot visszakapja Magyarország. Több járásra riasztást adtak ki. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Már az első fordulóban búcsúzott Novák Djokovic az amerikai nyílt teniszbajnokságtól. A korábbi világ első 24-szeres Grand Slam győztes szerb klasszis az argentin Mariano Navonétól kapott ki 5 játszmában 4 óra 40 perces küzdelemben. A szabadkártyával induló Venus Williamsnek is az első fordulóban ért véget a New Yorki verseny. A 46 éves, 4-szeres olimpiai bajnok, 23-szoros Grand Slam győztes amerikai játékos az ugyancsak szabadkártyás honfitársától, Sofia Kenintől szenvedett vereséget 2 játszmában 1 óra 49 perc alatt. A magyar női teniszezők közül 8 helyet javítva a jelenleg 68. Udvardi Panna áll a legelőkelőbb pozícióban a világranglistán. Az első 200-ban még Bondár Anna, valamint Gálfi Dalma szerepel. Bondár 3 helyet rontva a 73. Gálfi maradt a 157. a rangsorban, amelyet továbbra is a fehér orosz Arina Szabalenka vezet. A férfiaknál az olasz Jannik Sinner áll a világranglista élén. A magyarok közül Marozsán Fábián a 63., Piros Zsombor a 118., míg Fucsovics Márton a 122. Több esetben megsértette a közbeszerzési eljárást a Magyar Olimpiai Bizottság. Az állami számvevőszék a 2019 és 2022 közötti, valamint a 2024-es Párizsi Olimpia előtti időszakban is súlyos hibát talált. Az AS jelentéséből többek között kiderült, hogy a legutóbbi 5-karikás játékok előtt nem írtak ki közbeszerzést a magyar csapat formaruhájára. A több mint 300 millió forintot érő kollekció beszállítóját ehelyett nyílt felhívásban keresték meg. A MOB a közbeszerzési döntőbizottság elmarasztaló határozata ellen pert indított.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Az összes jogalkotási feltételt teljesítette a kormány az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a magyar költségvetés. Robbantásokkal próbálnak kiszabadítani több száz föld alatt rekedt munkást a nepáli villámárvíz helyszínén. Egy erőmű dolgozóit keresik, akik közül sokan egy alagútban lehetnek. A hétvégén csak nem 300 embert már kimentettek. A múlt heti katasztrófának már több mint 900 halálos áldozata van. Csak nem 5000 embert még mindig keresnek. Az eltűntek között 3 magyar is van. Több helyen is kigyulladt a száraz aljnövényzet az országban. Hegyes Halom és Rajka között egy erdősávra is átterjedt a tűz, de lakott területet nem érint. Tapolca határában is ég a növényzet és egy fenyves. A tűz egy lovardát, egy napelemparkot és egy közeli szeméttelepet is veszélyeztet. Az oltást már mindkét helyszínen megkezdték. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat a tegnap hajnali svájci lövöldözés ügyében. A rendőrség szerint a 43 éves svájci férfi magányos elkövető volt. Hozzátették ugyanakkor, hogy a nyomozás még tart. Tegnap Svájcban egy elektronikus zenei fesztiválon történt a lövöldözés. A támadásban egy fiatal nő meghalt, többen megsérültek.
Közlekedés.
Az M6-os autópályán a határ felé vezető oldalon Ivándárda közelében egy teherautó a külső szalagkorlátnak ütközött a 233-os kilométernél. A gépjármű rakománya szétszóródott több száz méter hosszan a külső és a lálló sávban. A takarítás idejére a forgalom a belső sávban halad.
Időjárás.
Előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken előfordulhat zápor, erős széllel kísért zivatar, a Kisalföldön több járásra már riasztást adtak ki. Éjszaka többfelé lesz eső, majd holnap felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos, száraz idő lesz. Éjszaka 14-21, napközben 27-32 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a beszélgetést, vendégeink továbbra is Tóth Edmond, a MOL Tatabánya KC vezető edzője és Bodó Richárd, a csapat válogatott átlövője, és ott tartottunk a hírek előtt, hogy saját magatoknak magasra tettétek a mércét. Ugye azt lehetett hallani, hogy a tavalyi Európa Kupa ezüstérem után idén a csapat szeretett volna a Bajnokok Ligájába szabadkártyát kérni. Ez végül is nem jött össze, de így is az Európa Ligában szerepel a csapat, tehát egyel magasabb szinten. Miért gondoltad azt, Edmond, vagy gondoltátok a stábbal, hogy hát ez kvázi egy ugrás, ugye, vagy két ugrás, tehát hogy a legerősebb versenysorozatban megméretné magát a csapat?
Hát az érdekes, igen. Egyértelmű, hogy a tavalyi Európa Kupa után, tavaly is meg volt a lehetőség visszatérni kicsit erre az Európa Liga indulásra, akkor úgy döntöttünk, hogy főleg az én javaslatomra, hogy nekünk elég az Európa Kupa, új csapat, szerezzünk inkább nemzetközi tapasztalatot egy gyengébb kupasorozatban, ott több esély van arra, hogy több meccset játszunk igazából. Itt az volt a lényeg, persze a sikerek mellett, hogy minél több mérkőzés legyen. Ez össze is jött, mert eljutottunk a döntőig, így 6 párharcot játszhattunk. Ennek ez volt a lényege, de ezt az Európa Kupát leírja mindenki, de abszolút nem gyenge. Mi tavaly nagyon jó ellenfeleket kaptunk végig, és ezért szerintem ez nagyon jól szolgálta a fejlődésünket. Ami az idént illeti, az Európa Liga cél. De változott a rendszer, és mert az Európa Liga is most már 4 csapatos csoportokra alakult át, mint a BL is. És egy olyan rendszer van most, hogy a BL-ből a csapatok kiesnek az Európa Ligába. És azt matekoztuk, mivel a szövetség kért föl minket erre, hogy adjuk be, mert van szabad kártya, én nem láttam semmi realitást erre, de mondom, adjuk be, mert bajunk nem lett belőle. Ha meg mégis összejön, akkor a BL 6 mérkőzése után kiesünk az Európa Ligába, tehát ugyanott leszünk, mint ha tovább jutnánk az Európa Liga csoportból. De akkor már az Európa Ligába is benne megvan az esély, hogy nagyon erős csapatokat kapunk, ami nem valószínű, hogy tovább jutunk, de magas szintű csapatokkal játszunk. A BL-be ez biztosított, a magas szint, és akkor játszottunk volna 6 nagyon komoly mérkőzés, vagy nagyon komoly csapat ellen, és még mindig ott van az Európa Liga. De hát természetesen nem jött össze, átmondom, nem volt ennek szerintem realitása, így maradt az Európa Liga, ahol én azt gondolom, hogy a sorsolás most már látva, még tovább is lehet jutni.
Ugye izlandi, szlovén és dán ellenfelet kaptatok, a csoportból tovább kell jutni az első két helyen, onnan megy tovább a rájátszás, ahová, hogy említetted, BL csapatok is érkezhetnek. Amikor tavaly elindultatok az Európa Kupában, akkor tartottál attól, hogy a kettős terhelés rögtön az első idényben az majd felőrli a csapatot? Azért láttunk már erre példát, korábban rossz példát, hogy mentálisan, fizikálisan úgy szerepelt a csapat, hogy az a bajnokságra negatívan hatott.
Hát amit én láttam előtte, való években, hogy ezek a csapataink nagyon megsínylették.
a nemzetközi kupát. Az összes csapat, Tatabánya, Fradi, bárki, aki tovább, vagy több meccset, mérkőzés játszott ott. És ezért választottuk a kupát, mert a kupában nincs akkora terhelés, mert ott havonta csak egyszer kell játszani dupla mérkőzést, mint az Európa Ligában mentek sorba, azért 8-10 mérkőzés egymás után az nagyobb is volt. Ez volt az egyik oka a kupa vállalásnak, de azt gondolom, hogy igen, ezt a sorozat terhelést azért a végére már ott nagyon sűrű lett, mert ott már volt havi 7 meccsünk is, meg volt amikor 8 is. Én azt gondolom, fizikálisan nagyon jól bírta a csapat, bírta mentálisan is, természetesen sikerek után sokkal könnyebb volt. Egyedül a sérülések, az, ami jött, és az mindig jön, az mindig problémát okozott, de arra azért figyeltünk, hogy ne legyen kihatással a magyar bajnokságra. Tehát fontosnak tartottuk a nemzetközi kupát, de ne legyen kihatással. Ezért is volt fontos, hogy mindenki játszon, ezért volt fontos az, hogy mindenki bevethető legyen bármikor, és azt gondolom, hogy ez tavaly nagyon jól sikerült.
Ricsi, hogyha a fiatalok mondjuk tőled tanácsot kérnek, akik még nem szerepeltek nemzetközi kupában, bár talán a Tatabányában kevés ilyen van, mit mondasz nekik, mire kell figyelni? Gondolom fizikális terhelés is van, de hogy fejben is azért ezt bírni kell, ezt a rengeteg mérkőzést.
Igen, nagy terhelés tényleg, mikor én is oda kerültem Szegedre, nem tudtam, hogy ez ezzel jár, vagy mennyi, mivel jár. Ugye tényleg az egész hetünk arról szól, hogy ugye mérkőzésre készülünk, videózunk, sokkal több az utazásokat, több a videókészülődés, ugyanúgy begyakorolni az edzéseken, hogy védekezik a csapat. Úgyhogy koncentrálni kell abba a másfél-két órában, amikor az edző igenis megkölti azt, hogy most videózunk és gyakorlunk, és ezt a utána az edzésen be akarok gyakorolni, akkor figyeljünk oda jobban, mert ha az edzőnek 20-szor el kell mondani azt, hogy figyelj, ezt néztük a videón, figyelj, csinál már meg, akkor sokkal nehezebb dolga lesz neki is, meg nekünk is, de ha mindenki koncentrál, sokkal jobban odafigyel, akkor sokkal könnyebben és rugalmasabban mehet akár az edzés, és a meccsen pedig meg kell ugye valósítanunk, amit megbeszélünk. Nyilván ezt elmondani, ez most nagyon könnyű volt, de a koncentráció és az odafigyeléssel sokkal jobban meg tudjuk könnyíteni a saját magunk dolgunkat is.
Tatabányán milyen a munkamegosztás? Kaptok úgy videót, amit önállóan fel kell dolgoznotok mérkőzéseket, vagy mindent Edmond és a stáb mond el, csúnya szóval szájba rágósan?
Mind a kettő. Van közös videónk is, és megkaptuk az összes mérkőzést, meg lehet nézni. Én megmondom őszintén, meg szoktam nézni azokat a részeket, ahol én játszok, és jó abból tanulni, mert látod, hogy mozogtál, mikor mentél. Például most itt tök jó volt Edivel ülni a dugóba, és beszélgettünk sokat, és meg is kérdeztem, hogy mit lát, hogy mibe kell nekem is javulnom, mert ugye nyilván az edző jobban látja kívülről, mint te játék közben, és mondta, hogy néha átlövésnek közel megyek, hogy mondta, hogy nem menjek közel. Például ez már egy tök jó tanács, hogy a következő edzésre megpróbálom azt, hogy te akkor messzebbről egy kicsit onnan lőjek, és ennyi elég nekem, hogy próbáljam azt csinálni, amit az edzőm kér.
De érzed magadon, egyre jobban visszajön a meccs rutin, és ahogy említettük, Szegeden volt, hogy kevesebb időt kaptál, most minél többet töltesz, aztán visszajön minden, és hát ezt a szót használom megint, hogy meccs rutin, tehát hogy az, ezt nem helyettesíti semmi.
Nem, akármit lehet edzeni, ugye hiába, nem hiába edzettem nyáron, de ez a meccs terhelést, ezt csak is mérkőzésekkel lehet fejleszteni. Ezt is kérdeztem ugye a út közben, hogy igen, azt mondta, hogy látszik, hogy fejlődtem, nyilván kell, még főleg a lövéseknél is, ugye védekezés, lerohanás és támadás, de dolgozok rajta is, és várom azt, hogy tényleg, hogy amikor már tét meccsek vannak, akkor legyenek meg az a 10-15 perces jó periódusaim.
Ugye most már nagyon sok meccs videója fent van a közösségi oldalakon, vagy a neten. Te család mellett, gyerekek mellett mennyi időt töltesz még meccsnézéssel? Nincs esetleg már eleged a sok-sok kézilabdából, szóval egy-egy hét az hogy néz ki nálad?
Nincs. Tényleg az Európa Kupa meccset is tavaly végignéztük, ugye általában akkor ugye közösen esetleg ugye a Bálint Bence családjával, és akkor a gyerekek, a lányok azok intézték a gyerekeket, hogy néztük a mérkőzést, és beszélgettünk, vagy pedig ugye a BL mérkőzéseket is szeretem megnézni mai nap. Úgyhogy én szeretem nézni, én szeretek még kézilabdázni, majd ha már nem szeretek, akkor már biztos, hogy nem fogok jönni interjúra, úgyhogy
de remélem, hogy akkor másról beszélgetünk majd, igen. Iskola kezdésről, vagy ilyesmiről. Melyik egyébként az a bajnokság, ami nagyon tetszik neked, és ahol most tudom, hogy a család miatt szerintem talán miattuk nem döntöttél eddig a légiós élet mellett, de ahol mondjuk magadat el tudnád szívesen képzelni.
Spanyolországban nagyon kimentem volna, vagy kimennék, hogyha jó lenne újra a spanyol bajnokság, az nagyon tetszik, mint a ország, ugye a nyelv, az az ételek, és a liga is ugye nagyon jó, meg erős is volt régen, úgyhogy azt kipróbáltam volna szívesen.
És pásztormesterrel a spanyol stílus, spanyol iskolát meg már kiválóan ismered, úgyhogy azzal nem lenne gond.
Igen, sokat tanultunk tőle, igen.
Edmond, te játszottál ugye Spanyolországban. Te mit látsz azokon a fiatalokon, akik légiósok voltak? Ugye most látjuk, hogy Szűcs Bence visszajött a Dunkerktől, Terjék Roland a Montpellier-nél töltött egy-két évet, szóval látsz-e olyan pozitívumot, amit ők hoznak, és amitből esetleg ti is tudtok profitálni?
Én azt gondolom, hogy inkább, amit tudnak hozni, túl sokat ők nem voltak kint, Roli azért fiatalon került ki, meg ő inkább utánpótlásban játszott, a Bence azért most két évet a Dunkerből azért ott volt, neki, igen, neki is a játékidő volt kevés. Ennyire még nem tudom, ezt nem beszéltem át, mondjuk, hogy a Bence mit hozott. Szerintem amit tudnak hozni, az abszolút a profi gondolkodás, és a mentalitás. Tehát akár egy francia bajnokságban mind a ketten onnan jöttek, ott azért egyértelműen látszik a játékosokon, hogy sokkal felkészültebbek, mind fizikálisan, mind akár szakmailag, meg, de mondom, az a mentalitás. Tehát az ami ott tesz a játékosoknak. Én külföldi párti vagyok. Én azt gondolom, hogy igenis, akinek van lehetősége, és jó szintre tud menni, és olyan bajnokságba az menjen, próbálja ki magát, mert nagyon sokat lehet tanulni, de mindenhol, nem csak Spanyolországban vagy Franciaországban, hanem a skandináv országokban, vagy akár német nyelv területen, csak a jókat tudják onnan összeszedni, és azok, általában azokat hozzák haza.
De az elfogulatlan szurkolók számára nagyon-nagyon szimpatikus az, ami Tatabányán zajlik, ugye te nagyon bátran mersz magyar fiatalokhoz nyúlni, meg is kapják a lehetőséget, és most itt is látunk arra példát, hogy a Veszprémtől érkezett ugye Molnár Robin, ott esetleg nem tudott annyit játszani, Tatabánya ilyen szempontból most ideális hely, azt látjátok, hogy a fiatalok megtalálják a számításukat?
Egyértelmű, ez volt a cél. Említettem előbb, hogy a klubban, amikor elkezdtük a közös munkát, én ezt a vonalat szerettem volna képviselni, és ők ennek örültek, és elfogadták, és szívesen vállalták így a közös munkát. Ezért is kértem egy középtávú, vagy sportba hosszabb távú szerződést, ami 3 év. Nem az a lényeg, hogy én itt legyek 3 évig, hanem hogy lássam azt, hogy tényleg a klub is ezt komolyan gondolja az építkezést. Ez adott nekem biztonságot, hogy ezt ők is szeretnék, és nem gyorsan eredményt elérni. Ennek része az, hogy tényleg azokat a fiatalokat idehozzuk Tatabányára, akik, amit említettem, a lehetőség bennük van, és válogatott játékosok lehessenek, de ehhez le kell tenni először valamit az asztalra. Tavaly még nehéz lett volna, viszont ilyen szezon után azért nagyon sok kapu megnyílt, akár külföldi vonalról, de ami nekünk fontosabb, a magyar vonalak, és szívesen jönnének a játékosok, most már azért nagyon sokan bejelentkeznek, meg azonnal reagálnak a felkérésekre, úgyhogy bízunk benne, hogy ezt tudjuk építgetni tovább, és egyre több olyan fiatalt, aki megállja a helyét, és csak olyanokba szeretnék gondolkodni, aki fejlődőképes, és ő igazán ezt akarja.
Beszéljünk egy kicsit a felkészülésről, ugye nagyon nehéz ellenfelek ellen játszottatok, gondolom, hogy ez tudatos volt, és már a következő idényre és a nemzetközi kupára való felkészülést is szolgálta. A névadó szponzorotok jóvoltából volt egy Fresh Corner nevű kupa, amelynek a bronz meccsén a Celje ellen fordítottatok több gólos hátrányból, és valahogy úgy nyilatkoztál, Edmond, hogy már ezért a győzelemért megérte ez a torna, ott megmutatta a csapat az erejét, hogy bár fiatalokból áll, de nem roppannak össze még hátrányban sem, és van tartás az együttesnek?
Igen, ott egy kicsit belőlem is kitört az érzelem, mert tudatosan építettük, és szerencsénk volt az idén, mert én kerestem azért minél több külföldi csapatot, nem csak a nemzetközi kupa miatt, persze az is jó, hanem magyar csapatokkal fogunk játszani, hanem lássunk, többféle stílus játszottunk, román csapattal játszottunk, franciával, tényleg szlovén, akkor horvát csapattal, és vagy osztrák csapattal, aztán később meg cseh csapattal, úgyhogy nagyon jó felkészüléseket összeraknunk, és hát nem volt ez teljesen tudatos, de az erősekkel kezdtünk, és azért nem volt túl sok sikerélményünk, viszont láttunk rengeteg hibát ezekből, tudtunk nagyon sokat tanulni, abszolút jól jött, és hát az, hogy ezt megrendezhettük, ezt a tornát, tehát ez egy szenzáció. Azért 3 bajnok csapatot idehozni, és azért 2 nem akármilyen, de azt gondolom a Celjének is a múltja azért az nagyon jó, ráadásul a Celje egy nagyon jó kézlabdát játszik, úgyhogy nagyon örültem nekik, hogy jönnek, annak is, hogy játszhattunk velük. Azt kicsit sajnálom, hogy neki LC-vel nem tudtunk játszani, azért az lett volna igazán a sava borsa az egésznek, de majd legközelebb, és a CEJ mérkőzős volt az, ahol kicsit ebből a három vereségből nehezen másztunk ki, mert a mérkőzést is nagyon rosszul kezdtük, pedig hazai közönség volt, szép számú közönség volt, nagyon szeretett volna már a csapat bizonyítani, görcsösségbe ment át, de mégis sikerült átbillenteni ezt tényleg nagy akarással, aztán a végén már mindenki oda tett mindent a pályára, és nekem egyértelmű visszajött a tavalyi év, hogy rengeteg meccset nyertünk meg így, hogy az utolsó 5-10 percben fordítottunk, és akkorra érett be a dolog, és akkor tudtunk fölénybe lenni az ellenfelünkkel dominálni.
Győr ellen ugye az utolsó másodpercben konkrétan.
Hát jó, az egy szerencsé, igen, az egy nagyon szerencsés gól, az év gólja volt.
Igen.
Szerintem nem, az a szerencse, de az összes többi meccsen kijött a fizikális, akár a mentális, vagy akármilyen tudás. Azért volt fontos, és most megint azt éreztem, hogy tényleg ez a csapat is képes rá, és azért is mondtam egyből, hogy igen, már ezért megérte ez a torna, mert egy 7 gólos hátányba felállva az utolsó percben fordítva nyertük meg a mérkőzést, és úgyhogy nem ment jól a játék, tehát mindig ez a nagy siker. Amikor jól megy a játék, akkor könnyű nyerni, mikor mindenkinek jó napja van, de amikor nem, akkor ez a csapat összefogott, tényleg felőrölte az ellenfelét, és addig futott, és mindig jött bele valaki, aki hozzátett kicsit, és tényleg le tudtuk dominálni a CEJ-t. Ez nekem tényleg olyan szenzáció volt, és ezért mertem ezt nyilatkozni, hogy na, ez igen.
Vicsi, te hogy emlékszel erre a meccsre? Vagy akár az egész felkészülésről is beszélhetsz, szóval neked is egy olyan lendületet ad-e, vagy a csapatnak, ahogy Edmond mondja, hogy ebből lehet építkezni.
Igen, ezt én is így gondolom, hogy mindig a győztes meccsek után, és nagyon jó volt az, hogy volt egy időkérés, ugye, ahogy az is mondta, rosszul kezdtük a mérkőzést, és ilyenkor a játékosok nem az van, hogy mondjuk sort cseréltünk, hogy akkor nagyon nyugodtan, akkor góra, hanem mindenki már most akarja megfordítani a mérkőzést, már most akarjuk belőni, és akkor még több hibát csináltunk, és én is azt éreztem meccs közben, hogy igenis szeretnénk a hazai közönségnek bizonyítani, szeretnénk megnyerni ezt a mérkőzést, de az utolsó 15 perc vagy 10 percnél volt egy jó időkérés az Edinek, és ott a védekező csapatnak mondta azt, hogy figyelj, ne uráljatok ki, inkább lőjenek át, hanem nagyon várják ugye a bálópaszt, és abban nagyon jól védekeztek a srácok, és ugye a fiatalok voltak ott fönt, és tényleg összeállt a védekezés, jött 2-3 kapus védés, 1-2 extra bele is, és előbb pedig jöttek a gólak, úgyhogy nagyon örültem annak, hogy a fiatalok csinálták meg az utolsó 15 percet, győztünk, és nagyon-nagyon boldogok voltunk az öltözővel.
Te ilyenkor a pályán mi vagy, nyugodt erő vagy rád néznek, és úgy valahogy önbizalmat tudsz
nekik? Én szurkolok végig, pörm a töröl között, mondom nekik, vagy beszélek az irányítókkal, félszem, játta egy ilyet, mert láttam egy ilyen szituációt, és meg is csináltak, ugye a bálók visszamozogtak, és láb között nyomták a paszt. Most nem tudom, hogy miattam, hogy én mondtam, de a Straka ezt tudja, meg a Levi is, úgyhogy nagyon jól játszottak szerintem támadásban, és tényleg fontos volt a csapatnak, mint játékosoknak, mint edzőnek, klubnak, hogy sikerült győzni egy ilyen mérkőzés, vagy egy ilyen tornám, mert onnan úgy érzem, hogy a következő kupa már sokkal gördülékenyebb volt, kevesebb volt a hiba, nyilván frissebbek is voltunk, mert azért nagy volt adáig a terhelés. Ezt említettem az előbb, hogy tényleg ez a 6-7, az biztos, hogy arról szól, hogy nagy legyen a fizikai része, és az is, és a hétvége pedig az, hogy próbáljuk magunkat kipihenni, nyilván a két meccses terhelés után, úgyhogy szerintem tényleg nagyon jó össze van rakva ez a felkészülés.
És egyébként a felkészülés során te miben látod a legnagyobb változás, miben tudott előre lépni a csapat, gondolom nyilván az összeszokottság mellett?
A fizikai rész, a futás. Nagyon furcsa nekem az, hogy minden edzés, nagyon sok futással van, minden egyes olyan rávezető játék, nagyon sok lábmunkával, nagyon sokat futunk, és amúgy nagyon jó, mert a kézilabda tényleg nagyon sokat változott már, hogy nem ez a taktikai rész van, hogy na most ezt ide sakkozunk, oda megyünk, ugye azt tudni kell, ugye Pásztornál ez volt, mert mindenki tudja, hogy ő ezt szerette, hogy kisakkozzuk a legjobb zicsert, kihasználjuk, hanem nem, most már fizikálisan gyorsnak kell lenni, sokat kell futni, és érzem magam, hogy tényleg kezdek változni, kezdünk változni az egész csapat is, de bírni kell, ahhoz meg ilyen edzésekre van szükségünk, tényleg, hogy nagyon sokat megyünk föl le, a végén szinte majdnem minden kézilabda edzésen 2-10 perc, vagy 2-15 perc játék van a végén, a foci az elején az nagyon jó, mert nagyon elfáradunk, és az nagyon küzdős a bemelítő játék, úgy tényleg az egész edzés sok futásra van alapozva.
És talán azért fontos, amit Ricsi említ, mert hiszen a tavalyi NB1-es bajnokságban is láttuk, hogy olyan, hogy egy csapat elmegy 10 góllal, és azt tartja az egész meccsen, olyan nem nagyon szezonban nagyon sok szoros végjátékbeli meccs volt. Idén milyen idényre számítotok? Ugye mondjuk el, hogy szeptember 6-án kezdtek Gyöngyösön, majd a második fordulóban már a PIK Szeged érkezik Tatabányára, és 18-án a Győrhöz látogattok. Szóval ez a három forduló. Szóval milyen idényben gondolkoztak, és akkor már a célkitűzésekre is rátérhetünk.
Hát kezdjük a célkitűzésekkel. Egyértelmű a magyar bajnokságban azért most már a minimális célunk az a harmadik hely. Tehát azt mindenképpen szeretnénk megtartani a bronzérmet, mert azért a Veszprém Szeged még mindig irreális az ő megelőzésük, igen, de azért azon leszünk. Hát azt gondolom, hogy igen. Akár költségvetésbe, akár játékos állományt látva, de látva azért a tavalyi szezont, azért a Szeged, hogyha ennyit fog botladozni, akkor ott leszünk, az biztos a nyomában. De mint minden szezon, ez is más lehet, úgyhogy majd meglátjuk bajnokság közben. Már itt az elején ugyebár jönnek is második forduló, ami egy jó lehetőség lehet arra, hogy esetleg bizonyítsunk, vagy megint megpróbáljuk őket megverni, de nagyon nehéz a kezdet, mert megyünk Gyöngyösre, ahol az első forduló mindig nehéz. Általában ott vannak a legnagyobb bravúrok, ott még mindenkiben benne van a láz, a bizonyítási vágy, ott azért nagybakik szoktak lenni, bízom benne, hogy nem mi leszünk azok. Utána jön a Szeged, utána pedig két riválishoz megyünk, Győrbe és Balatonfüredre, ami azt gondolom az első négy mérkőzés, ez így elsület jól is, meg nagyon rosszul is, de pozitívan állunk hozzá, én bízom a csapatomban is, és tudom, hogy oda fogja tenni magát, attól függetlenül lesz benne valószínű vereség, vagy lehetne benne vereség is, de hát nem ez számít, tehát ez annyira az eleje, hogy nem ezzel kell foglalkoznunk, hanem a fejlődésünkkel.
És ugye az Európa Ligát is már elkezditek szeptember végén, ott milyen célkitűzések vannak?
Szeretnénk tovább jutni a csoportból, nem igazán ismerjük az ellenfeleinket, még a szlován talán, a szlovén csapatot, de azért a Valürt és a Dán csapatot nem annyira, hogy milyen erőket képvisel, az biztos, hogy jó csapatok, azért már informálódtunk, szerintem ez egy ilyen eléggé hasonló erőviszonyokat képvisel ez a négy csapat. Aztán, hogy most ez pontosan mennyire, az majd később derül ki, innen nagyon szeretnénk tovább jutni, hogy a következő az már egyenes kiesés, a következő párharc, hogy ott akár BL csapattal, vagy akár egy magas szintű nemzetközi csapattal játszhassunk, az is nagy élmény, vagy egy velünk hasonló csapaton akár megint tovább jutni.
Ricsi, hogyha egy év múlva itt ülnénk megint, és beszélgetnénk, akkor mivel lennél elégedett? Szóval milyen évet szeretnél, milyen évet kívánjunk neked?
A legjobbat nyilván természetesen. Jó lenne, ha egy hasonló évet tudnánk produkálni, mint amit a tavaly a Tatabánya letett az asztalra. Nyilván mindig egy ilyen év után sokkal nehezebb ugye megtartani, eljutni egy ilyen magas szintre sokkal könnyebb szerintem. De jó lenne, ha azért Magyar Kupában, a négyes döntőbe is be tudnánk jutni, ugye megszerezni ugye a harmadik helyet, ugye ez a minimum elvárás szeretnénk. Aztán a sérüléstől is nagyon sok függhet, hogy nekünk lesz-e sérülésünk, vagy mennyi lesz, vagy hogy lesz, vagy esetleg a két nagyobb csapatnak, hogy lesznek a sérülése, úgyhogy ez napról napra változhat, óráról órára változhat, de én mindig azt tartom, meg mindig ezt tanultam, hogy meccsről meccsre kell haladni, ha jól sikerül, ha nem, abból le kell vonni a következtetéseket, és a következőre pedig jobban felkészülni, vagy még hozzátenni, úgyhogy nem kell nagyot kívánni, annyit kívánok, hogy ne legyek sérült, uh-huh. Le is kopogom, és tényleg minél több mérkőzés megnyerjünk.
Hát ehhez kívánok neked sok erőt és kitartást, és még ugye a holnapi iskola óvoda évnyitókon is gondolom, hogy vannak feladatok, mielőtt a Gyöngyöshöz utaztok, úgyhogy sikeres idényt kívánunk a Tatabányának, Tóth Edmondnak és Bodoriának pedig nagyon köszönjük még egyszer, hogy eljöttetek.
Mi köszönjük a meghívást, hogy itt lehettünk.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A messzámom már számtalan, nem keres engem már senki sem. Az utamat járom egymagam, de erős a lelkem. Valami kicsi zene szólott a hegyek közül, majd ott találkozunk, ahol a hold szembesül. Minden egyes becsapott hajnalával, kettőnél most sugallatával. Kérlek, kérlek, hidd nekem minden percét élvezem, ha látom, az arcod elveszem. Kérlek, kérlek, hidd nekem minden percét élvezem, de még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálok, megszerethetnélek. Nyílik
ég az ég, azt nem illik elmulasztani. Ha reggel korán kezd, majd én foglak felvidítani. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem, ha látom, az arcod elveszel. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem, de még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalálok téged. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vitaműsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 1 perckor kezdődik a mai Nemzeti Sportkör. Nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket, Kis Tamást, az MTI munkatársát, Deák Zsigmondot, a Nemzeti Sport főszerkesztő helyettesét, és Szűcs Miklós vezető szerkesztőt, a Nemzeti Sport munkatársát. Hát kezdjük labdarúgással. Lejátszották az NB1-es bajnokság hétvégi 6. fordulóját, és hogyha időrendben a legkésőbbi találkozóval kezdjük, szerintem akkor nem lövünk mellé, hiszen Puskás Ferencváros rangadót rendeztek meg 19 órától. 2-1-re nyert a Ferencváros, úgyhogy a Puskás Akadémiának az utolsó pillanatokban még volt egyenlítési lehetősége, azonban azt a helyzetet a VAR érvénytelenítette végül. Erről is beszélhetünk, de az egész meccsről, sőt a Ferencváros Európa Ligás továbbjutásáról is, hiszen ha jól gondolom, azóta nem jártatok itt. Csika?
Nem jártunk. Tomival együtt voltunk legutóbb.
Valamit érintettük a témát, de nem közvetlenül.
Ja, hát,
nem,
mivel előtte voltunk a meccsen.
Előtte.
Nehéz lett volna érinteni utólag, mert még...
Azóta nem.
De előtte érintettük.
Előtte érintettük.
És most utólag is fog. És egyébként nem lett annyiban igazam, hogy én azt mondtam, hogy szoros, ahogy eddig úgy fog a Fradi tovább lépni, hogy vagy döntetlen, vagy egyen nyer. Igaz, ott is volt ugye egy a Vojvodinát, ugye amikor egy korai kiállítás történt, ugye Szűcs Kornélé, akkor simán nyert, és hát most is ez történt, egy korai kiállítás, és még simábban nyert.
Bentségedre legyen mondva, hogy ezt mondtad, hogy egy korai kiállítás befolyásolhatja a mérkőzést.
De azt nem mondtam, hogy merre, de
hát nem mondtad, hogy kit fognak kiállítani.
Hát nem, ez Malinovszky, vagy ki volt, igen. Na mindegy, sajnos szégyellem is magam, hogy ezt nem mondtam meg, hogy kit állítanak ki melyik percbe. Nekem nagyon fura volt, ezt nyilván más is talán észrevette, a mentalitása a törököknek. Tehát, mint hogyha meglettek volna sértődő,
vagy nem is tudom. Hát ezt nem lehetett nem észrevenni, mert nem voltak szimpatikusak.
De mondjuk nem rugdosták, mert ilyenkor az is előfordulhat, hogy elkezdenek mindenki derékba rugdosni, stb. Tehát ilyen nem volt, csak egy ilyen verbális, mint egy ilyen sértődött kisgyerek, vagy nem is tudom, hogy fogalmaznék. Tehát úgy, pedig hát azon a piros lapon azért elég nehéz lett. Sok mindenem fogunk még gondolom vitatkozni ez alatt a szűk egy óra alatt, de hogy azon a piros lapon nem lehetett, az egész biztos teljesen rátapalt a Fradi védőnek a bokájára, mindegy, tehát valami borzasztó volt, és ugye emlékeztek a szlovén bíró is először a sárgát, és aztán úgy most nem tudom, hogy rászóltak-e, nem szóltak, de nem is ment ki, hanem puffa piros. És teljesen igaza volt, és ami viszont, és aztán átadom a szót, ami viszont nem azt mondom, hogy meglepett, hanem nagyon örültem neki a Fradinak, az a fajta dinamikája, amikor ezt, tehát hogy nem belealudt, nem azt mondta, hogy na akkor már valahogy csak meg lesz, mert mit tudom én, hanem elkezdtek játszani. És játszottak, viszont a törököket nem hagyták játszani, ők már elment a kedvük, csak dumáltak, a Savic, a nem tudom kicsoda, a Szalá, mint a nem lett volna a pályán, szóval nekem ez nagyon-nagyon-nagyon hogy mondjam, inspiráló volt látni, és nagyon örültem neki, És azt nem mondom, hogy, mert ugye pártatlanként azt kell mondanom, hogy nyilván egy NB1-es meccs, nem mondom azt, hogy örülök vagy nem örülök, de inkább azt mondom, hogy az NB1-ben is elkezdte nyerni a szoros meccseket a Fradi. Tehát ugye eddig mi volt? Ugye két vas a tűzben, az egyik az ízzik szépen, és ugye jobbnál jobb ellenfeleket, hiszen minden fordulóban, hogy azt Tomékkal is beszéltük, gyakorlatilag a legnehezebb ellenfelet, vagy az egyik legnehezebb ellenfelet kapja, megveri, itthon viszont ugye teljesen átalakítja a csapatot Borbély Balázs, aki most már nem alakította át a csapatot, azt figyelitek annyira, és el is kezdték a szoros meccseket is nyerni. Hogy legutóbb a Puskás ellen ebben mennyit segített a VAR, vagy mennyit nem, azt mindenki el fogja dönteni, mi is mindjárt el fogjuk dönteni, de azt mondom, hogy ez már valami, én ennek annyiban örülök, hogy nem az van, hogy teljesen nyilvánvalóan fel kell adni egy bizonyos szakaszát a bajnokságnak, és aztán majd lesz valami a végén, hanem most is azért ki tud állítani egy olyan csapatot a Fradi, még szép mondhatnánk természetesen, amelyik azért az egyébként remek formában lévő Puskást megveri idegenben.
Na most, hogyha az Európa Liga vonalon vagyunk, amit Zsiga említett, hogy frusztráltak voltak a törökök, abszolút egyetértek, vagy nyilvánvaló volt, de mi okozta az, hogy már a 13. percben volt egy ilyen szabálytalanság, tehát akkor még nyílt volt a találkozó, akkor még nem kellett volna, hogy idegbetegek legyenek, tehát akkor még megvolt a továbbjutás reménye.
Én szerintem az egész pár harc alatulása frusztrálta kicsit őket. Én azt gondolom, hogy ott úgy készültek erre a párharcra a Fradi ellen, de nem feltétlenül toronymondas esélyesen, de magukat esélyesebbnek tartották. Erre jött az első kinti meccs, aminek az eredménye azért nem úgy alakult. Hazai közönség sokan voltak, azért a hangulat azért is tudjuk, hogy egy török stadionban milyen, és ennek ellenére nem úgy alakult, ahogy szerették volna az első meccset, tehát már eleve én azt gondolom, hogy a második mérkőzésre emiatt egy kicsit frusztráltan álltak, akik tudták, hogy nyomás van rajtuk, hiszen mindenképpen gólokat kellett lőniük egyet mindenképpen a hosszabbításhoz, továbbításhoz belőlább kettőt, és ez a szabálytalanság egyébként nem gondolom, hogy ez szándékos volt, hogy szándékosan oda akart így lépni, azt nem gondolom. Szerelni akart, de ettől vezetlenül nagyon csúnya volt, tehát van ilyen.
De aztán érezted, hogy már túl pörögtek rögtön a meccs elején.
Túl pörögtek, emiatt, amit az előbb mondtam, hogy hátrányból indultak, de nem durváskodni akart, hanem valóban vitte őket, vitte az adrenalin, és aztán eljött ez a pillanat, amikor kiállította a játékvezető, teljes joggal, és innentől kezdve meg szerintem teljesen szétzuhantak. Ekkor szembesültek azzal, hogy itt szinte biztosan nem lesz meg a továbbjutás, és ez a továbbiakban is érződött, jött a második kiállítás. Hát a végén pedig már annak örültek, hogy vége a mérkőzésnek, és ugye említettétek itt, hogy az egy gólos meccseket megnyeri a Fradi, ugye azért ebből látszik szerintem, hogy Borbély Balázs nem véletlenül nyert a Győrrel bajnoki címet, tehát ő szerintem olyan új vonalat hozott a Fradihoz is, mint amit a Győrbe, hogy tud nyerni a csapat. Tehát tudott nyerni korábban is, de azért valóban tavaly ilyenkor ugye arról beszéltünk, most nem tudom, hogy pont augusztus végén vagy csak később, hogy azért a Fradi a bajnoki mérkőzéseket elengedi, de nem baj, mert végén úgyis befut, és a Fradi lesz a bajnok, aztán ugye nem így alakult. Ugye most erről nincs szó, tehát Borbély Balázs egyelőre legalábbis, tehát még hosszú az ősz, mert ugye most az Európa Ligában azért nagyon-nagyon komoly ellenfelek jönnek, de azért Borbély Balázs úgy tűnik, hogy nagyon jól tudja a Fradi szinten is ezt kezelni, hogy a bajnoki mérkőzésekre is figyel, és közben pedig az Európai Kupaporondon is. Erre egyébként nagy szükség lesz, hiszen most elképesztő sorozatban van a Fradi, ugye játszott múlt héten a törököttyel, tegnap a Puskással, lesz egy hétközi győri meccs, és a hétvégén meg az Újpest elleni rangadó. Másfél hét alatt négy ilyen meccset lejátszani azért az nem akármilyen sorozat, még egy Fradi szinten sem, úgyhogy jövét hétfőn kíváncsi vagyok, hogy majd ebben a sportkörben a kép itt lesz, hogy mit fog mondani, hogy ez hogy sikerült ez a négyes, de azt gondolom, hogy Borbély Balázs eddigi munkáját tekintve szerintem ebből sem fog rosszul kijönni a Fradi.
Hogy csak Tominak gyorsan átadom, csak annyit, hogy ugye mondtad, hogy tavaly ilyenkor hogy volt, de hogy idén az első fordulókban hogy volt, mert ott azért egy-két váratlan vereség becsúszott, hiszen még utolsó helyen is volt, persze kevesebb meccset játszva, így vagy úgy a Fradi. Hát most mennyi szó se az, mert ugye elkezdett, amit említettem, nyerni. Tehát már idén is ennek a veszélye megvolt, de amit te mondasz, hogy Borbély Balázs ezt felismerte, rájött arra, hogy nem lehet 9 embert cserélni 3 napon belül, hanem szépen akkor a stabilitásra meghagyva, nyilván megpróbálva pihentetni mégis a bizonyos embereket, de akkor a csapat másik felét fenntartani, vagy fordítva, mindegy, de a lényeg az, hogy megtalálta a jelek szerint, megtalálta azt az arányt, hogy azért, a bajnokikat is be tudják húzni.
Hát az Európa Liga továbbjutása meg arról a mérkőzésről, visszatérve a szabálytalanságra, abban abszolút egyetértek, hogy vitte a törököket az adrenalin, vagy túl voltak pörögve. Én is úgy gondolom, hogy nem volt benne szándékosság, viszont egész egyszerűen elkésett a Trabzon játékosa, tehát lemaradt. Lemaradt, és most nyilván ezt a fajta szerelési kísérletet nagyon nehéz nem talppal megcsinálni, de lehet, hogyha csak simán bokárúgja, azt hiszem Gomez volt, ugye?
Gomez,
hogyha csak simán bokárúgja, akkor megúszva egy sárgával. De ugye így, hogy stoplival előre, tehát hogy ez ugye, nem is tudom, hogy van a szabálykönyvben, hogy súlyos sérülés veszélye, vagy súlyosan veszélyezteti az ellenfél játékosát, tehát nyilván ezért lett végül piros lap. Szerintem egyébként rászóltak a játékvezetőnek a fülére, hogy én amikor hirtelen a sárgát felmutatta, igen, hogy azért ezt gondolja meg még egyszer, mert ez is ez történt, és aztán ő nem ment ki, hanem rögtön felemelte a pirosat, ami teljesen jogos volt. Valószínűleg
képzelte azt, amit ő látott, és akkor azt mondja, basszus, tényleg ez történt, tehát már önmagának sem kellett újravetíteni a saját elméjében, és aztán azt nem kellett megnézni. Javítsatok ki, ha tévedek, de nem több az ilyen jellegű szabálytalanság szerintetek, mint korábban? Ez a rálépős. Csak kérdezem, mert ez lehet, hogy ez egy kicsit ilyen var, hogy ezt nehezebb észrevenni, vagy tudod, a lábfejére szoktak lépni, nem? Tehát szerintem több. De mondom, lehet, hogy én rosszul érzem.
Most már elkezdem figyelni, lehet,
hogy igazad. De rúgták az embert, vagy nem, vagy így csúsztak be neki hátulról. Tehát valahogy, és akkor ugye az annyira nyilvánvaló, hogy azt úgy le, ugye, hogyha most kipasszolgatják, úgy nyilvánvalóan nem rúgdossák meg az embereket, mert egyből, tehát magyarul az túl szembetűnő, túl látványos. És most én, de lehet, hogy én tévedek, hogy ezek a rálépősek, ezek a kicsit súnyibb, vagy én nem tudom, hát most én, érted, 50 éve
focizom. De a világában van ilyen, hogy nem veszik észre, tehát erre nem lehet most már alapozni.
De ettől még érted, tehát mondhatom azt, hogy hát én csak léptem, tudod, ahogy mondtad, csak léptem, mert lépni kell. De én focizok egy jó pár évtized, de még soha nem léptem rá senkinek a bokájára. Hát a bokájára nem léptem rá. Hát a lábára lehet, hogy ráléptem 5 millió meccsből kétszer, de oké, nem az a szint, meg tehát, félrejétes nehesség, de attól még előfordulhat a műfőves kispás bajnokságon is, hogy véletlenül valaki, de hogy és nekem se léptek rá, természetesen mondom ezt, hogy belém rúgtak, meg én is rúgtam emberbe, de ez a fajta, ez valahogy ilyen kicsit nekem ilyen új. Régen emlékszem rá, de lehet, hogy az én agyam.
Hogyha most a személyes élményeket behoztad ide, kérlek, akkor elmúlt 23 évben én sem léptem rá senkire. Megnyugtatlak, valószínűleg túl lassúak vagyunk. Ennyi az ok. Komolyan, mert hogyha...
Mikit eléptél rá, vár kirek?
Én sem.
Bokájára? Nem, jó.
Mikivel fociztam annak idején, nagyon ügyes.
Egyébként azért mondom ezt, hogy lassúak vagyunk, mert jó a felvetésed, és majd most már meg fogom figyelni, hogy tényleg gyakrabban van-e, de hogy ebben a tempóban, amiben zajlik a játék, mondjuk az európai kupa szintéren, meg mondjuk egy Premier League-ben, vagy akár a spanyol bajnokságban, tehát annyira felgyorsult a futball, hogyha valaki ezt mondjuk a pálya mellől látja ilyen komoly szinten, hogy milyen iszonyatos tempóban játszanak, azért itt nagyon minél gyorsabb a tempó, annál inkább benne van az, hogy elkésel egy szerelési kísérlettel. Az egy másik kérdés, amit mondasz, hogy nem stoplival előre kellene, mert akkor ugye csak simán belerúgok és esetleg
sárga. Ez az egyik, de lehet, hogy mi pedig azért nem léptem is senki lábra, mert mi épp, hogy nem lassabbak, hanem gyorsabbak vagyunk, és mi érünk oda, és minket...
Igazad van.
Ugye?
Igazad.
Tehát, hogy...
Most, hogy így belegondolok.
A játékvezetőről egy mondatot azért mondjunk. Nem volt ez egyszerű mérkőzés, és ahogy Onana például szerintem egyértelműen provokálta, azt nagyon szépen úriember módjára viselte, és nem foglalkozott vele. Hát bár pontosan ez volt a cél, nem? Hogy őt is kiállítják, és akkor valami botránnyal
valakinek
véget
mondtam, ér. Hogy én olyat még nem láttam, hogy egy 2-3-4 gólos hátrányban lévő csapatnak a kapusa húzza az időt. Hát gondolom, hogy a szlovén is ügyetlen, hogy apám, hát húzzad akkor, hát most mit csinálja?
Uh-huh. Igen, de egyébként amire Zsiga már utalta, én is azt éreztem, hogy a kiállítás után az, hogy a Fradi nem kényelmesedett bele ebbe a történetbe, és nem az volt, hogy akkor, ugye viszonylag gyorsan megvolt az első gól, ugye ezen a mérkőzésen, és akkor az, hogy kettő gólos előnyben vagyunk, az ellenfél ember hátrányban van, hát akkor itten ellabdázgatunk meg itten, és akkor majd valahogy tovább, hanem hogy játszottak, vitték a saját játékukat tovább, szereztek még gólokat, ez nekem is nagyon szimpatikus volt, úgyhogy összességében kiállítások ide vagy oda, meg Onana, meg Bíró, meg bármi, szerintem ez abszolút megérdemelte a Ferencváros, és tényleg jó volt látni ezt a menetelést, hogy így sikerült az Európa Liga alapszakaszába vagy főtáblájára feljutniuk. Ugyanakkor az is igaz, hogy az elején talán elengedtek egy-két bajnoki mérkőzést, de ez hamar. Nem, talán nem jó megfogalmazás az, hogy rájöttek, tudták ők, hogy így lesz, csak hogy most jött el az a pillanat, amikor azt mondták, hogy többet már nem engedünk el, és többet már nem rotálunk annyit, hogy veszélybe kerüljenek az NB1-es eredményeink, hanem megpróbálunk valamiféle egyensúlyt megtalálni, és most talán ezt látjuk, hogy egy kicsit Európába is próbálunk ott maradni, meg jól teljesíteni, de azért már az NB1-et is elkezdjük komolyan venni, túl sok vereség meg döntetlen, azért ne csúszson be, mert nyilván a bajnoki cím a cél, gondolom.
Igen. És amit Miki pedzegetni kezdett, az a legfontosabb. Tehát hajlamos, biztos volt olyan, aki azt mondta, hogy most nem mindegy, hogy Európa Liga vagy konferencia liga, a lényeg, hogy ott vannak ősszel is, és akkor végignyomják, jó, hogy nem 8 meccsem, csak 6 a konferencia, meg ezért minden. Milán, Juventus, Celtic, miről beszélgetünk?
Az anyagiakról nem is beszélnek.
Ilyenek nincsenek a konferencia ligába, tehát magyarul nem csak az optikája miatt, nem csak a pénz miatt, hanem szakmailag és minden egyéb szempontból is nagyon fontos volt, hogy a Fradi az Európa Ligá selejtezőből elindulva, talán egyetlen csapat volt az, amelyik az Európa első selejtező fordulától kezdve végig, aztán, igen, ugye?
És rásul veretlenül.
Veretlenül. Uh-huh. Tehát én azt mondom, hogy le a kalappal, ez nagyon kellett, és mondom, Juve, Milán, szeretném.
Bár nagyon egzotikus lenne a gibraltári Lincoln vendégeként játszani egy konferencia liga mérkőzést, de
örömmel utaznál, gondolom. Nem menjünk el Borbély Balázs munkája mellett sem, aki ugye a tavalyi idényben remekül összerakta a Győr csapatát és bajnoki címig vezette, idén pedig néhány hét alatt gyakorlatilag új csapatot épített a Ferencvárosból a több távozó játékos ellenére. Szóval róla mit gondoltok, mi az ő kezenyoma, amit láttok a Fradin, és amiért különösen dicsérhető, és akkor már az NB1-re is rákanyarodhatunk.
Ugye az eredmények szerintem önmagukért beszélnek, az Európa Ligáról beszéltünk, a bajnokság elejei kisebb döccenőktől kezdve, ugye a bajnokságban is rendben van, úgy tűnik most már a Ferencváros, ami számomra nagyon szembetűnő, például csak mondjuk ebben Lisztes Krisztián szerepe, tehát ő ugye visszatért, tavasszal nagyon kereste önmagát, nem nagyon kevés lehetőséget is kapott talán, de nem nagyon lehetett, és most egyre jobban úgy tűnik, hogy összeszedi magát. Most már nem azt mondom, hogy ez olyan lenni, mint mielőtt kiszerződött Németországba, de abban az irányba halad, tehát úgy tűnik, hogy például ő hozzá megtalálta a kulcsot Borbély Balázs.
Pedig bocsáss meg, volt egy olyan meccs, ahol az első fél időben nagyon nem találta magát, és le is cserélte.
Gólpasztorot csak az ellenfélnek.
Úgyhogy ezt a pedagógiai vonalat is behoznám azért.
Igen, de az utóbbi két-három meccs az már nagyon rendben van. Az szerintem az elmúlt években nem volt jellemző a Fradira, amit itt Tomi emlegetett, hogy 1-0-ra vezetünk, kiállítás, ez a meccs megvan, akkor pihenjünk, mert azért lesz jövő héten is meccs, meg hétvégén is megy, egyébként sem kellett rohanni sehova, és ehhez képest valóban nem állt le a Fradi, ment előre, gólokat szerzett, ezt a közösség, a szurkolók ezt nyilván díjazzák is, tehát ez is szerintem egy elég pozitív változásnak érzem én az elmúlt évekhez képest, hogy nem csak biztonsági játék van, hogy legyen megy, és attól az a tuti, hanem menjünk előre. Az, hogy támadásban ennyire jó a Fradi, szerintem az is, ugye a Győrre is jellemző volt, hogy kreatív, ötletes, jó akciókat vezettek, és úgy szereztek gólokat, ezt szerintem visszaköszön most a Fradinál is. Tehát én sokkal élvezetesebbnek tartom a mostani Ferencváros játékát, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, vagy akár még a tavasszal is, ami volt. Szóval szerintem Borbély Balázs a bizonyíték arra, hogy nem kell mindig feltétlenül ide külföldi edzőt keresni valahonnan a világ végéről, csak azért, mert van egy jó menedzsere és ő beajánlja. Lehet itthon a környéken találni olyan szakembereket, akik alkalmasak arra, hogy ilyen szinten is irányítsanak egy magyar csapatot.
A Lisztes Krisztiánt említetted szerintem tökéletesen. De akkor mondok még két nemet, Zakari Eszen és Oda Oda például.
Előtted a Zakari Eszenemet.
Na, jó, nem mondom. Továbbadom a
jó,
szót.
De mondja, mondja.
Nem mondom. Korbu? Tehát ennyi. Korbu is, Korbu ugye viszonylag új szerzemény volt, tehát mondjuk azt, hogy be kellett építeni. Tehát így értem. De itt ugye Lisztes az ment lefelé a bányába, és onnan kellett kicibálni. Zakari Eszen is eltűnt, most pedig a gyakorlatilag a legjobb. Oda-oda is, oké, ballábas, az pont egy kicsivel jobb, mint a jobblábas, de hát ilyet drótból is hajtogatunk, ahogy régen mondták a jobb hátvédre, csak ő mondjuk ballábas annyi. Tehát magyarul ott nem hogy nem volt kulcsember, hanem a környéken nem volt, ugye? Bebeállt úgy csereként, meg ilyesmi, és akkor csak kiderült, hogy szenzációsan ad be, gólokat fejel, a nagyon fontos meccseken, szóval Zakari Eszent azért nem sorolom, mert ő minden meccsen szenzáció, 32 éves, jól emlékszem, és erjetejébe újra visszakerült, Lisztesről beszéltél, de mondjuk szegény Tominak is hagyjunk.
Egyébként most oda-oda nem jutott rögtön eszembe, hanem nekem elsőre Zakari Eszent, de igazából ebbe is igazad van, mert láttuk azt az előző Európa Liga szezonban például, hogy oda-oda tud beadni, csak nagyon ritkán láttuk, mert ugye nem kapott annyi lehetőséget, és most ez talán jobban szembe tűnik.
Meg jobban kellett védekeznie, tehát esetleg nem
meg más volt a játék, így van, így van, így van. Tehát az is igaz, amit Miki mondott, hogy más játszott a Ferencváros Robi Kín alatt, más a játék Borbé Balázs alatt, de azon túl, hogy az eredmények önmagukért beszélnek, azon túl valóban a látvány, tehát a szurkolóként, nézőként, vagy a közönség soraiból egészen más képet, összképet fest ez a Ferencváros, és abszolút pozitív. Tehát én azt gondolom, mindig azt szoktuk itt, amikor edzőváltásról beszélünk, nem magyar csapatoknál, hanem külföldieknél, vagy bár ugye mindig mondom, hogy hát a vezető edzőt úgyis majd az eredmények ítélik meg, elmondhatjuk, hogy szerintünk jó lesz, vagy nem lesz, de majd kiderül, és egyelőre az derül ki, hogy Borbély Balázs tökéletes választás volt a Ferencvárosnak, és egyelőre én azt gondolom, hogy összességében nagyon jó pályára állította ezt a Fradit, úgyhogy ki tudja még, hogy hol lesz ennek a vége.
És ne felejtsük, bocsánat, egy fél mondat, kvázi hazatért, tehát sokan mondják, hogy most akkor a Győrből, meg hirtelen, meg elrabolták, meg ezt csináltak, azt csinálták. Évekig dolgozott az utánpótlásban, és egyébként meg felvidéki szakember, tehát szerintem ez teljesen korrekt. Az, hogy most Hajnal Tamással annak idején a Kazeszla után, nagyon emlékszem, játszottak is egy évet együtt, meg azóta is baráti a kapcsolatuk, az egy plusz, vagy egy habatort, mert nem tudom, de tehát maradjunk abban, hogy olyan helyre került, ahol érzelmileg, szakmailag is jó helyen van. Szerintem ez fontos.
Néhány hónap után, vagy néhány hét után azért talán még nehéz mérleget vonni 100%-osan, de ugye én legutóbb nagyon egybe a Rebrov idején láttam a Fradit, voltak nagyon jó időszakai a csapatnak, de csapatként, ahogy dolgozott, ahogy együtt volt, és
akkor jutott a BL főtáblára, ugye?
Tehát nem mondom, hogy egészen biztosan, de szerintem ezen az úton van most a Fradit Borbély Balázs kezében, tehát ő benne érzem azt, hogy olyan szinten kezelheti majd a Fradit, mint ahogy Rebrov csinálta.
És hát, ahogy Miki említette, az elmaradt Győr elleni találkozót csütörtökön pótolják, vasárnap pedig jön a derbi Ferencváros-Újpest, és nem csak a Ferencváros van jó formában, hanem az Újpest is. 3-1-re nyert a Vasas ellen úgy, hogy a Vasas vezetett 1-0-ra. Sokan arról beszéltek, hogy Szélesi Zoltánnal nincs megelégedve a klubvezetés, és esetleg rezeg vagy remeg alatt a kispad, ugye, ahogy mondani szokták, most így minden egyenesben van-e Újpesten, és e tekintetben bizakodóak lehetünk, hogy egy jó színvonalas, szoros derbit láthatunk majd vasárnap.
Hát az, hogy a vasárnapi derbi milyen lesz, most beszéltünk ilyen hosszasan, hogy a Fradi egész jól egyben van, de nyilván az attól nem lehet eltekinteni, azért, amit mondtam, van egy ilyen négyes sorozat, négy nagyon nehéz mérkőzés végén találkozik, tehát a negyedik meccs lesz az Újpest elleni mérkőzés. Ennek ellenére azt tudjuk, hogy ez a találkozó mindkét csapatnak presztízs kérdés, bármilyen helyzetben van egyik vagy másik együttes. Nyilván ez most is így van a Ferencvárosnál, hogyha a Győr és már a kettőn túl vagyunk, de hogyha a Győr és az Újpest elleni meccs közül választhatnál, az biztos, hogy az Újpest meccset szeretnék megnyerni, és esetleg a Győr ellen megelégednek egy döntetlennel is. Ami az Újpestet illeti, ugye elég hullámzó a csapat a Megyeri úton. Volt egy nem olyan jó nyitó meccs után, azért volt két jobb meccse az Újpestnek, aztán két kevésbé jó meccse, most egy nagyon rosszul sikerült első félidő után, tulajdonképpen a második félidőt nyerte meg, és azzal meg is nyerte egyébként az Újpest a meccset a Vasas ellen. Szóval itt a kiegyensúlyozottságot szerintem még nem érezni a Megyeri úton. Nyilván kerintek a hírek, hogy az edző, ugye Szélesi, az edzőnek esetleg akár a Vasas, akár az Újpest, a Ferencváros elleni mérkőzés akár döntő is lehet. Most ugye a Vasast behúzta az Újpest. A Fradi nyilván az egy más dolog, a Drupa bába, tehát nem tudom, már nagyon régen nem nyert, több mint 10 éve talán, vagy nem tudom, mióta nem verte meg az Újpest a Fradit. Nem gondolnám feltétlenül, hogy pont a Drupa bába fogja ezt elkezdeni, és pont most. Úgyhogy ha ettől függ Szélesi Zoltán helyzete, akkor szerintem továbbra is rezeg a léc, hogyha a Vasas elleni győzelemmel nagyjából valamennyire biztosította a helyét, akkor szerintem nem a Fradi meccstől fog függni, mert reálisan nézve azért a Ferencváros most jobb formában is van, megy a keretet és a játékerőt tekintve is szerintem erősebb.
Egyébként ott tartunk, amit Tomi mondott, úgyis az eredmények determinálják az edzőhöz való viszonyt is, tehát abban teljesen igazad van, hogy nem kiegyensúlyozott az Újpest, tehát váratlan, még egy meccsen belül se, ahogy azt említette teljesen jogosan a Vasasnál, hogy az első fél idő alapján ez micsoda, vagy még sőt a második fél idő eleje. És akkor utána viszont lett végül is egy egészen biztos két gólos győzelem, ugye. Tehát és a Fradi elleni meccshez kötni bárkinek a sorsát, azt nem tenném, mert a történelem előtti időkben, amit mindjárt Tomi megmond, hogy mikor.
2015. december 12.
Igen, több mint 10 év, köszönjük, a jól emlékezett Miki. Tehát most ehhez kössünk egy embernek a sorsát, hogy 11 éve nem nyert az Újpest a Fradi ellen, és akkor most majd ő. Nem azt mondom, hogy tehát nem lehetetlen, mint hogy semmi sem lehetetlen, meg egy sorozat mindig vége szakad, meg még egy-két ilyen okosságot tudok mondani, de azért, tehát ne ez legyen már az elvárás ebben a szituációban, amikor igazából olyan sok minden különbözőség, vagy nagy változás nem történt. Nem?
Ugye, tehát amikor egy edzőváltás felmerül, mindig ez a kulcskérdés, hogy az öltöző együtt van-e, és a vezetőedzővel milyen a kapcsolata, tehát így van, eredmények, az a kémia, tehát nyilván ezt mindenki látja, hogy ott most éppen mi a helyzet.
Igen, de olyan, mint hogyha szerintem egy kicsit olyan érzésem van, mint hogyha a szurkolók is, meg esetleg esetenként mi is, akár sportújságírók, vagy bárki, aki beszél, elfelejtjük azt, hogy ugye az Újpest még mindig átalakulás közben. Tehát szerintem ez nem a végkifejlet, ami most van.
Hát nem akarok gonoszkodni, de itt Miki szokta emlegetni, hogy majd jövőre, majd lesz.
Jó, tehát, értem.
Azért már jó ideje halljuk
értem,
ezt.
Értem, de hát most nem is tudom, mikor volt a Dárdai Pál, mikor érkezett?
Decemberben.
Gyorsan ment. December.
Így van, így van. Tehát nincs még egy éve.
Nincs még egy éve. Igen, tehát hogy hát szerintem picit türelmesebbnek kell lenni, mert hogy ebbe a folyamatban benne van ez a hullámzó teljesítmény, amiről itt beszélgetünk, hogy összejön két jobb meccs, aztán összejön két kevésbé jó meccs, és nem azt mondom, hogy akkor itt 4-5 évig üljenek nyugodtan a szurkolók, és mondogassák, hogy majd jövőre, de hogy azért kell idő arra, amit kitaláltak, gondolom én, vagy én ezt tippelném, és szerintem még nem ért végig a folyamat Újpesten, tehát még egy picit türelem kellene. Ettől függetlenül, amit Zsiga mond, az egyet értek, tehát nem hiszem, hogy Szélesi Zoltánnak a további munkája az azon fog múlni, hogy most a Ferencváros ellen milyen eredményt ér el az Újpest, de a derbi az derbi, nyilván mindenki, mind a két csapat nyerni akar, meg mind a két klub nyerni akar, úgyhogy bármi megtörtént, én azért azt erősnek gondolnám, hogyha ez döntene arról, hogy most Szélesi marad-e vagy nem.
Azt azért látjuk, hogy az Újpest elkezdett, folytatja az igazolást, azért Szendrei, tehát van egy-két olyan komoly.
Na ugye, hát mondom, hogy átalakul ez.
Közben, hát, de korrekt, de ezt
jó, de ez alapján több klubot is fel lehet hozni. Így a Ferencvárost is, mert új
edzővel.
Nyilván, tehát az átalakul, igen, végül is minden csapat folyamatosan átalakul, és akkor még ebből a szempontból.
Most, hogy már van téli átigazási időszak.
Az a nagy bravúr, tehát, hogy akár, hogy minden csapat átalakul, de azért időnként a Fradit megverik. Hogy lehet az, hogy az Újpest 11 éve nem vert meg? Szerintem ez egy szinte lehet, tehát statisztikailag ez körülbelül egy Lotto 5-össel egyenértékű az, hogy még nem verte meg 11 éve.
Úgyhogy azért
felfogni.
Tavaly kis csapatok is nyertek a Grupamában, tehát hogy de egyedül az Újpest, aki
is, igen. Vagy nem hát tudom.
Igen, de nyilván ebben benne van, gondolom én, hogy a mindenkori Fradi még hogy a rossz formában van, attól is más, hogy áll oda egy Újpest ellen. Persze az Újpestre is igaz, ugyanez.
Sok minden benne van, azért mondom, hogy egy millió dolog benne van, de ettől függetlenül szerintem ez a fő, a leginkább hihetetlenebb az egész történetben, hogy 11 év alatt egyszer sem. Tehát szerintem ez valami csoda. Már szinte várom, hogy, mert tényleg szerintem már mindenkinek jobb lenne, most ezt ne hallgassanak az elvakult fradi szurkolók, de hogy már ezen lépjünk már túl, és akkor kezdődjön egy új sorozat, hogy mit tudom én, de nem? Tehát
és ne mondják azt, hogy majd jövőre. Hírek után innen folytatjuk is Tamással, Deák Zsigmonddal és Szűcs Miklossal.
Ez a Nemzeti Sportkör. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Következik a derbi. Az NBA legnagyobb múltra visszatekintő és leghangosabb párharcában a Ferencváros fogadja az ősi rivális Újpestet. A tabellán elfoglalt helyezéstől függetlenül itt mindig izzik a levegő. A bajnoki címért hajtó hazaiak a dominanciájukat őriznék meg, míg a lilafehérek több mint egy évtizede tartó nyeretlenségüket törnék meg. Ferencváros Újpest labdarúgó élvonalbeli mérkőzés élőben vasárnap 17 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Novák Djokovic és Venus Williams is kiesett az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Komoly bérrendezés várható a rendvédelemben, több járásra riasztást adtak ki. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoolnál folytatja pályafutását a PSG, a francia válogatott sztárja Bradley Barcola. Ezt a klub jelentette be hivatalos honlapján. Barcola, aki többek között két bajnokok ligáját nyert a párizsi klubbal, péntek este már bemutatkozhat Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársaként az Ipswich Town elleni mérkőzésen. Már az első fordulóban búcsúzott Novák Djokovic az amerikai nyílt teniszbajnokságtól. A korábbi világelső 24-szeres Grand Slam győztes szerb klasszis az argentin Mariano Navonétól kapott ki 5 játszmában 4 óra 40 perces küzdelemben. A szabadkártyával induló Venus Williamsnek is az első fordulóban ért véget a New Yorki verseny. A 46 éves 4-szeres olimpiai bajnok 23-szoros Grand Slam győztes amerikai játékos az ugyancsak szabadkártyás honfitársától, Sofia Kenintől szenvedett vereséget 2 játszmában szűk 2 óra alatt. Már a legjobb 8 között találkozik egymással a férfi vízilabda magyar kupában az előző kiírás 2 döntőse. A címvédő Ferencváros és a Honvéd. A BVSC az OSC-vel került össze, míg a Szolnok a Kaposvárral mérkőzik majd a 4-es döntőért. A negyedik párharcban a 2 selejtezőből érkező gárda csap össze, vagyis a Vasas a Szegeddel találkozik. Több esetben megsértette a közbeszerzési eljárást a Magyar Olimpiai Bizottság. Az állami számvevőszék a 2019 és 2022 közötti, valamint a 2024-es párizsi olimpia előtti időszakban is súlyos hibát talált. Az AS jelentéséből többek között kiderült, hogy a legutóbbi 5 karikás játékok előtt nem írta ki közbeszerzést a magyar csapat formaruhájára. A több mint 300 millió forintot érő kollekció beszállítóját ehelyett nyílt felhívásban keresték meg. A MOB a közbeszerzési döntőbizottság elmarasztaló határozata ellen pert indított.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Komoly bérrendezés várható a rendvédelemben, több intézkedés is a kormány előtt. A javaslatcsomagban szerepel az illetményemelés, valamint a preferált települési pótlék is, írta Pósfai Gábor belügyminiszter. Emellett folytatódik a rendvédelmi szakmai életút program kidolgozása és a nyugdíjrendszer átalakítása. A javaslatokat a kormány elé terjesztik, a konkrét összegeket azonban csak a végleges döntés után hozzák nyilvánosságra.
az őstermelők és kisvállalkozások adminisztrációs terhének csökkentését sürgeti a Mi Hazánk. Dózs Dávid alelnök bírálja, hogy holnaptól az őstermelőknek és a kisvállalkozásoknak 3 napon belül be kell jelenteniük az általuk kiállított nyugták adatait a NAV-nál. A politikus szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben sok érintett nem tud eleget tenni ennek a kötelezettségnek. Gyorshajtás miatt kellett a legtöbbször intézkedni a fővárosi közlekedésbiztonsági kampányban. Emellett sokan autóztak nem megfelelő műszaki állapotú vagy a forgalomból kivont járművel, és gyakori volt a biztonsági öv használatának elmulasztása is. Letartóztatták azt a férfit, aki ellopott egy kis repülőgépet szombaton. Kalocsáról engedély nélkül szállt fel a géppel, Paks térségébe repült, majd később Gerjen közelében kényszerleszállást hajtott végre. Ezután el akart menekülni, de elfogták. A rendőrség jármű önkényes elvitele és rablás kísérletének gyanúja miatt hallgatta ki. 1 hónapra tartóztatták le.
Közlekedés.
Az M0-as autóúton a keleti szektorban az M1-es autópálya felé vezető oldalon Vecsés térségében több személygépjármű összeütközött. A 40-es kilométernél a sérült gépjárművek a belső sávban állnak. A forgalom egy sávon halad, a torlódás meghaladja 3 kilométert.
Időjárás.
A Dunántúlon, majd a középső területeken előfordulhat zápor. Erős széllel kísért zivatar, a Kisalföldön több járásra már riasztást adtak ki. Éjszaka többfelé lesz eső, majd holnap felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos, száraz idő lesz. Éjszaka 14-21, napközben 27-32 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a Nemzeti Sportkört Kis Tamással, Deák Zsigmonddal és Szűcs Miklóssal. Még egy mondat erejéig térünk vissza az NB1-es bajnoki fordulóra. Mondok egy ilyen összegzést, és amire szeretnétek, tudtok reagálni. Debrecen MTK 2-2-es döntetlennel zárult. Dzsuzsák Balázs hatalmas gólt szerzett. Jurek Gábor az MTK színeiben duplázott, ezzel 7 góllal vezeti a góllövő listát. A Nyíregyháza Paks találkozón 1-1-es döntetlen született. Haraszti Zsolt szintén egy hatalmas bombagóllal mentett pontot a csapatának, illetve a Honvédot emelném még ki, ahol a fiatalok nagyszerűen szerepelnek, ugye a Somogyi testvérek után most a 19 esztendős Szamosi Ádám szerzett győztes gólt, és ami számomra nagyon kedves, hogy olyan profi nyilatkozott, hogy ez ritkaság, minden labdarúgó esetében, hadd mondjak ilyet, remélem nem senki nem sértődik meg, az pedig, hogy 19 éves fiúról van szó, az külön szerintem elismerést érdemel.
A Honvéd szempontjából igen, egyetértek veled. Egyrészt örülök a fiataloknak, meg annak, hogy ilyen jó teljesítményt nyújtanak, és nyilván abban is igazad van, hogy jó látni azt, hogyha valaki ennyire felkészült sportoló, tehát hogy a pályán kívüli dolgot is le tudja hozni profin vagy közelprofin, meg lehet, hogy még profibbak lesznek később. Az Zalaegerszeg viszont szóval nem tűnik túlságosan jónak a szituáció.
Azt hittem, hogy használod a nincs láncharapó formában formulát.
Nem, az a te szövegedzsége.
Tudom, hogy az enyém, de azt hittem, hogy valahogy átveszi valaki. De
valahogy mindjárt belekeverem a kedvenc kifejezésére, hogy üzem biztosan, nem tudom, utolsó vagy utolsó előtti, most ez a legerszeg?
Igen, utolsó.
Szóval ott azért vannak problémák. Ez sajnálatos.
De valakinek kell utolsónak is lenni, persze. Így van, és az, ami, tehát hogy mondtam, nekem ugye amikor új modellbe kezdett az ETE, és az első idényben mondhatjuk azt, hogy vagy inkább a saját véleményet mondom, ahogy eddig is, hogy váratlanul jól szerepel. Most szerintem váratlanul rosszul szerepel, hasonló új edző, de hasonló modell, ugye ott az edző is távozott, egy jobb csapatba távozott, tehát ott nem, tehát hogy tehát a értékeinket eladogatjuk, de jön helyette egy másik hasonló, és akkor ez így működött.
Ráadásul kimondva, ők feladták a magyar szabályt, és azt mondták, hogy nem hosszú távon szerintem gondolkozak, hanem rövid távon is.
Hát mindegy, hogy de mondanak valamit, és a sportszakma és egyéb szempontból anyagilag és szakmailag is működik. Most szakmailag nem működik, hogy anyagilag mennyire működik, gondolom működnie kell, hiszen a viszonylag jó áron el tudták adni az értékeiket, de hát ami a pályán történik, az más. Hasonlóképpen örültem a Honvéd első győzelmének, ugye mert három döntetlen volt, nagyon jól játszott a Honvéd, ugye újoncként az NB1-ben, és azért már érett ez a győzelem megvolt. Mi volt még az MTK, ott én azt mondom, hogy nem vagy benne biztos, hogy Jurek Gábor végigjátsza itt az NB1-ben ezt az idényt. Szerintem el fogják adni az MTK, ugye ő is csak ott magyarokkal, főképpen magyarokkal csinálja azt, mint amit az ETE, hogy nevel, jók lesznek, és aztán Lengyelországba, Belgiumba. Tehát egy viszonylag bejáratott, egy szinten főjebb lévő, nem valahova a Marsra, vagy a Premier League-be, de egy szinten, legalább egy szinten főjebb lévő bajnokságba jó áron el tudja adni a játékos, hogy azt mondom, hogy Jurek így folytatja, akkor szerintem ez fog történni vele is, ami persze nem szomorúan mondom, hanem azt mondom, hogy mivel ez a klubmodell, amennyire látom, így ezzel nincsen gond. Mi volt még?
Csuzsák és Haraszti viszont a saját klubjának az ikonikus alakja, úgyhogy ott szó nincs arról, szerintem, talán, szerintem, hogy eladnák
sőt. Ez meg egy másik modell, hogy valaki visszajön, és 40-hez közel is így. Ugye most Csuzsákra gondolok, Haraszti is ugye mégiscsak családi vállalkozásban nyomják ott Pakson édesapja, ugye a klubnak a vezetője. Így van. Nagyon szép gól volt. Kár, hogy a kapus egy picit beleért, mert úgy még szebb lett volna, egyáltalán nem ér bele, de csak viccelek. Nagyon szép gól volt, persze, úgyhogy jó ezt látni. Hát a Fradi meccs csak röviden, ugye ott már mondtuk, hogy a Fradi az egygólos meccseket már az NB1-ben is megnyeri. Itt volt egy érdekes szituáció a legvégén, illetve volt kihagyott 11-es, melyben ha berúgja Rémekers a 11-est, akkor úgy olyan nagy izgalom nincsen. Így viszont volt, és egy nagyon érdekes VAR szituáció volt, amikor a Kejtáról került a lesen álló Szolyszálóhoz a labda, és akkor utána még történt egy más, de minden esetre azt a gólt végül Kolli fejes gólját elvették, és itt igazából tehát meg lehet ezt magyarázni, de pont nem is tudom, talán Somogyi Zsolt, ugye ő is állandó vendég, ugye a Nemzeti Sport Főszerkesztő mondta, hogy 5 bíróval beszélt, abból 3 mondta azt, hogy ez volt a frankó, 2 meg azt, hogy ez hülyeség volt. Tehát magyarul ennyi szóval, és most 5 emberrel beszélsz, ennél jobban megosztani nem lehet a véleményeket. És körülbelül ilyen is így állok hozzá, mert azt mondom, hogy Kejta van olyan jó focista, hogy ez a nem kontrollált mozdulata, tehát lehet, hogy nekem a kontrollált mozdulata nem olyan, nincsenek olyanok, mint neki a nem kontrollált mozdulatai, és aki látta a meccset, hát beleért a labdába, valamilyen szándéka kellett, hogy legyen vele, tehát én valószínűleg ezt a gólt megadtam volna, de mivel nem én vagyok se a varrósbíró, se a vezetőbíró, csak ezt szerényen elmondom, hogy nekem ez a véleményem.
Igen, hát erre egy kicsit reagálva, hogy a szabályok szerint elméletileg vissza lehetett vonni a gólt, de valóban ez egy szubjektív megítélés, hogy mi a kontrollált mozdulat és mi nem kontrollált mozdulat. Mint ahogy egyébként lássuk be, a futball szabályiban elég sok szubjektív elem van, amit a játékvezető, egyik játékvezető így ítél meg, a másik úgy ítél meg, VAR ide vagy oda, tehát attól, sőt például a VAR is valamikor az egyik VAR ezt mondja, a másik VAR azt mondja, úgyhogy ez mindig vita lesz a futballban szerintem. Futballnak nincsenek egyértelmű szabályai, nincs olyan, hogy mint a teniszben, hogy ami a vonalon kívül van az aut, ami a vonalon belül van, az meg nem aut.
A csípi.
De ott a csípi azt megmutatja a komputer, hogy csípi, és akkor az
ember. Igen, de azt mondom, hogy mondjuk ott áll kejtes, fejbe lövik teljes erőből, és valamire pat, akkor azt mondom, hogy azt nem kontrollálta, pedig beleért, vagy hátba lövik, vagy tök mindegy. Itt meg felemelt a lábát, és valamit akart csinálni.
Hát én szerintem le akartam venni a labdát tulajdonképpen, tehát a szálló labdát ő meg akarta szelídíteni, mondjuk fogalmazzunk így, csak valamilyen oknál fogva nem volt tökéletesen kivitelezve a mozdulat, és elpattant a lábáról a labdát, de a szándéka meg volt hozzá.
Igen, mondani, ettől még ez, most az nem lehet a szándéka senkinek, hogy az ellenfélnek posszolja a labdát, ebből kiindultunk, igaz? Na, akkor most...
Hát ingyen semmit éppen.
Így van. Tehát pont beszéltek arról, hogy Tokodinak az a világ legnagyobb gólya, ami a világ legnagyobb öngólya egész pontosan, akkor azt nem kellett volna megadni, mert nem kontrollált volt a mozdulat, igaz? És azt mondják, hogy bocsánatot kérek, nem így akarta. Tehát értitek, most karikírozom, de valóban igaz a Mikinek, Tehát ott valahogy el kell dönteniük, így döntöttek, döntettek volna fordítva is. Vannak olyan döntések, amikben nincsen jó megoldás, pont azok a szubjektív döntések, amikor hát most akkor, érted, most akkor a kéz, pont a Estot János kollégánk mondta a Manchester United meccsen, hogy ott mondták, hogy nem kontrollált volt az, hogy felkapta a kezét a cimbi, és akkor gyakorlatilag így lepattogtatta maga elé, majd berukra. Uh-huh. És akkor mondták, hogy hát amikor úgy jön a labda, akkor mindenki ezt csinálja. Na de hát könyörgöm, hát közben az a pattintotta le. Uh-huh. Tehát érted?
Kedvenc szavait között van a cimbi, és az most elhangzott. Igen, igen, esküszöm, akartam mondani. Hát, nem, szeretjük.
A kedvenc szavaimat. De hogy persze ezt megértem, csak hát érdemben megváltozott a labda iránya. Tehát ezt most lehet, hogy tényleg ide kapta a kezét, de hát ez de mindegy, de ott meg az angol var, meg így döntött. Hát szerintem az se volt jó.
Jó, ha már...
Bocsánat, hogy mozgatom, én még azt beleraknám ebbe a képbe, hogy egyébként ugye ki volt, aki a szélen volt, aki le sem volt?
Szolyszáló.
Ugye az eredeti indítása ő nem mozdult, hanem ő visszafelé lépett.
Úgy van.
Ugye? Tehát én még ezt is belevonnám a képbe, hát, tehát, hogy ő nem akarta arra mozdulni, csak miután oda, és ő visszalépett, és amikor oda került elé a labda, akkor indult el vele. Igen, tehát ez sokféleképpen sok oldalról lehet nézni, úgy, hogy nem adták meg. Szerintem az is magyarázható, és nyilván megmagyarázható lett volna, hogyha megadják.
Bocsánat, akartam mondani, hogy sajnos ez a helyzet, hogy hiába van valami, hiába akarjuk azt, hogy minden egyértelmű legyen. Vannak olyan szituációk, amikor nem lehet kizárni a szubjektív döntést, már pedig ebben pont benne van az, hogy szubjektív, tehát magyarul lehet innen is nézni, onnan is nézni, és valahogy dönteniük kell. Ezt pedig el kell vállalni, ezt a felelősséget.
Beszéljünk egy kicsit az angol labdarúgó bajnokságról, hiszen Szoboszlai Dominikék ismét pályára léptek. A Liverpool szintén, illetve ugyancsak 2-2-es döntetlent játszott a Nottingham Forest ellen, csak úgy, mint az első fordulóban a Newcastle-vel szemben. Milyennek ítéltétek meg, akár a két magyar játékos teljesítményét, akár az új vezetőedzővel ezt az idényt elkezdő Liverpool teljesítményét?
Na most nem akarom... semmilyen módon kritikai górcső alá venni se Kerkez Miros, se Szoboszlai Dominikot, viszont amit az előbb mondtam, ugye az első részben az átalakulóban lévő klubokról meg csapatokról, szerintem a Liverpoolnál, meg egy bizonyos mértékig még az elején a Manchester City-nél is, persze azóta volt már egy ilyen brillírozás itt ugye a legutóbbi fordulóban a City részéről, de legfőképpen a Liverpoolnál ugye volt egy edzőváltás, és voltak távozók, megérkezők is, és egy kicsit itt is azt érzem, de persze itt hetek teltek el tulajdonképpen, hogy megy ez az átalakulósdi, vagy alakul a Liverpool, formálódik egy új Liverpool, uh-huh. ami nem tudjuk, hogy milyen lesz, mint ahogy formálódott ugye a Klopp távozása után, amikor Arne Slot érkezett, most éppen formálódik, és ebbe a formálódásban ebbe benne vannak ezek a döntetlenek, ami nyilván a Liverpool szurkolóknak, akik az elmúlt években, főleg, hogyha a Klopp-érát is belevesszük, azért mégiscsak ahhoz szoktak, hogy azért vannak sikerek, és nem is kevés, mert Premier League cím is van, meg bajnokok ligáját is nyerünk néha, meg nagyon jó a csapat, meg a bajnokságban ugye hozzuk a mérkőzéseket, főleg azokat a mérkőzéseket, ahol papíron mondjuk úgy, hogy gyengébb vagy kevésbé jó csapatokkal találkozunk, és itt is azt érzem, hogy még nem állt össze teljesen a kép, tehát nyilván Iraolának van egy elképzelése, amit ő Burnhouse-ban csinált, az teljesen jó volt, és nem gondolom azt, hogy ez egy rossz döntés volt a klubvezetők részéről, hogy őt bízták meg a Liverpool irányításával, de őneki is van biztosan egy olyan filozófia, egy olyan elképzelése, ami átalakulást eredményez, távoztak is játékosok, érkeztek is, és ezt most próbálják valahogy összegyúrni, és hát nem törvényszerű az, hogy amikor jön egy új edző, akkor utána rögtön elkezd, láttuk már ilyet is persze, uh-huh. hogy rögtön jönnek a győzelmek, de azért gyakoribb az, hogy ez az átalakulási időszak, ez akár egyes játékosok teljesítményére is rányomja a bélyegét, meg az eredményekre, hogy nem feltétlenül úgy jönnek, ahogy azt a szurkolók várnak. Tehát szerintem Liverpoolban is az a helyzet, hogy van egy ilyen átalakulás, és itt most talán a Liverpool szurkolóktól is egy picit türelem kell. Nyilván a Premier League-be bajnokok ligája főtáblásként nincs olyan sok idő, tehát nagyon hamar meg kell találni majd azt az igazi receptet, ami a siker felé vezeti őket, de azért azt gondolom, hogy van arra esély ilyen játékos kerettel, meg ezzel a vezetőedzővel, hogy ez sikerüljön. Ha nem sikerül, akkor meg nagyon hamar lesz edzőváltás valószínűleg.
Uh-huh. Zsiga, szerinted meddig tart ez a türelem?
Jól mondom, ez Zsiga.
Nagyon jól mondtad. Annyira jól mondtad, hogy az valami csoda, és ez a hogy összeáll a kép, vagy hogy mondtad, hogy a ugye, hogy a hogy összeálljon a csapat.
Akkor összeáll a játék, tehát játék, hogy megvan így, az, hogy...
Vagy hogy milyen képet mutat, meg ugye mondtad, és még nem állt össze, de kérdés, hogy nem-e ez a, ugye mindig az a kérdés, hogy az-e a kép, mert lehet, hogy a kép már összeáll. Lehet, hogy a Liverpool nem lesz ennél jobb. Vagy csak kicsit. Értitek, miről beszélek? Tehát magyarul ezt ugye...
Ezt nem tudjuk egyelőre, de igen.
Így van, de a kerete, ugye mit tudunk mondani? Egyrészt szurkolunk, hiszen ott játszik két magyar honfitársunk. Legalábbis én nagyon remélem, hogy a többség így van vele, hogy szurkol. A másik meg az, nyilván, emiatt nyilván jobban figyeljük. Itt okoskodunk róla, és a Brightonról mondjuk kevésbé, mert ott éppen semmi érdekeltségünk nincs. Vagy akár más kiemelkedő, történelmileg is, hogy mondjam, igazán veretes múltú csapatról, mert a Liverpool mégiscsak az világ egyik leghíresebb csapata, ugye. Tehát nem, több okból is figyeljük, de az az összeáll a kép, arra mondom, hogy ettől még lehet, hogy nincs több benne ezzel az edzővel, ezzel a kerettel, ezzel, nem, tehát papíron többnek kell lenni. Most a hírekben hallottuk Barcolát, végül sikerült, ugye több mint 120 millió euróra. Ugye,
nem olcsó, de lehet, hogy nagy fogás lesz, igen.
De, meglátjuk.
Meglátjuk, de mondjuk egy nagyszerű játékos, tehát azt ne vitassuk nagyon, de Virc is nagyszerű játékos, meg van egy-két nagyszerű játékos,
hát
aki...
Meg hány nagyszerű játékos ment oda a Premier League-be, és gyakorlatilag hónapokig tartott, mire be felvették egyáltalán a ritmusot.
Hát a Tatanemet említették, nem, hogy sztárigazolásokkal készült az idényre, aztán lássuk, hogy, vagy látjuk,
például,
hogy...
Például, de hogyha csak maradunk annál, hogy azért mondtam Vircet, mert ő is egy nagy pénzért, egy nagy igazolásnak tűnt, és azért ennyi szó sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, pedig már ugye ez már a második idénye, amit játszik. Erre gondoltam, hogy talán én remélem, hogy Barcolát könnyebben be tudják majd helyezni, vagy be tudja az edzőire volna helyezni ebbe a rendszerbe, ami pedig a magyarokat illeti, ők, ugye két-kettő-kettes meccs volt, az egyiket mind a ketten végigjátszották, a másikat pedig Kerkezt lecserélték, Szoboszlai szinten végigjátszotta, szerintem maradjunk annyiban, nem lógtak ki se le, se föl a csapatból, ami pont azt jelenti, amit az előbb elmondtam, tehát nem akarom ezt részletezni, én arra remélem, hogy a kettők, ugye és egyik meccs sem volt egy hogy mondjam, rangadó, vagy hogy mondjam, sztárcsapat ellen, azért ezt szögezzük le.
És mind a kétszer hátrányban volt a Liverpool, és ők mentettek pontot.
Mondhatjuk azt, hogy mentális erő, és jaj, de jó, hogy egyenlítettek, ezt is mondhatjuk, de azt is, hogy papíron gyengébb csapatokat nem tudnak megverni, ezt is mondhatjuk, mert mind a kettő igaz. Tehát én nagyon remélem, hogy az összeáll a kép, az valóban egy szép kép lesz, és nem az, ami most egy kicsit még maszatos, és összeáll, de szerintem azért mérget nem lehet rá venni, független attól, hogy egy jó edző, egy másik csapatnál már bizonyított edző, és egyébként jó játékosok, benne magyar válogatott játékosokkal is ott vannak a Liverpoolban.
Én annyit tennék hozzá, hogy magam részre én nagyon sokat várok Barcolától, tehát én azt gondolom, hogy ő nagyon-nagyon jó erősítés lesz a Liverpoolnál, nagyon hiányzik. Lehet, hogy a legnagyobb pofanot most engem nem fognak szeretni, de én nem...
Ejtenél könnyed, hogyha?
Igen, hogyha megy, szóval róla, hogy ugye elmegy. Én szerintem a Liverpool, ha azt mondom, hogy Bartolá és Dagpo, akkor egyértelműen Bartolát mondom. Szerintem dinamikusabb, elől szerintem összjátékban, ugye a francia válogatottban is lehetett látni, tehát nagyon jó összjátékban és előkészítésben is jó, úgyhogy én azt gondolom, hogy ő vele mindenképpen erősödik a Liverpool, ami pedig a csapat jelenlegi formáját, helyzetét illeti, tehát nyilván keresi még egymást egyébként, nem lehet elvárni, hogy két hónap, nem egész két hónap, sőt a világbajnokságon szereplők, azok még kevesebbet voltak az új edzővel, tehát nyilván keresi egymást edző és csapat, meg fogják találni, abban én biztos vagyok.
Összeáll a kép, hogy Tomi ígérte. Beszéljünk egy kicsit így az adásunk végén magyar sikerekkel zárult világbajnokságokról, olimpiai számokban is nagyszerű teljesítményeket mutattak versenyzőink. Guzi Blanka az öttus a világbajnokságon nyert aranyérmet, 34 másodpercnyi hátrányt dolgozott le a kombinált számban. Az elmúlt két évben ugye ezüstéremmel zárt, most pedig világbajnok lett. Ezzel ő a negyedik magyar egyéni női világbajnok, Vörös Zsuzsanna, Simóka, Bea és Kovács Sarolta után. De hozzá
csaphatjuk szerintem akkor, vagy hozzávehetjük Vadnai Jonatánt, aki az Ilka 7-es hajóosztályban lett világbajnok, ez szintén olimpiai táv, illetve a kajakkenu világbajnokságon 4 arany, 7 ezüst és 1 magyar bronzérem született, és ami számomra érdekes, vagy talán az elmúlt években nem ez volt a jellemző, hogy a 12 éremből 6-ot kenusaink szereztek.
Ugye itt ifjabb Foltán László, a kenus szakágnak a vezetője mondta, hogy tehát amikor előjelezte a szakágnak az eredményeit a beharangozóban, akkor mondtam, hogy jó, bátor, azért nem lesz egy kicsit sok? Hát nem lett, tehát hála jó Istennek, hogy nem esett messze az almafájától, ugye mégiscsak édesapja olimpiai bajnok volt Vaskutival annak idején, de én örültem, ugye itt a nem olimpiai szemüveg az mindig az, hogy most akkor mi vagy a németek nyerjük a pontversenyt, vagy az éremtáblát, hát most a németek nyerték, de szerintem ezt túl fogjuk élni. Ugye az éremszámokat mondtad, az olimpiai szemüveg, amit hajlamosak vagyunk mindig föltenni ilyenkor, az is 1 arany, 1 ezüst, 1 bronz, ami szerintem nem rossz. Ugye legutóbb az olimpián nem volt aranyunk, viszont sokkal több érmünk volt, és ott is nehéz volt eldönteni, hogy akkor most akkor...
Tehát siker vagy nem siker, vagy fele van a fejelik, tele van.
Úgyhogy én azt mondom, hogy ez egy jó VB volt, ennyit tudok mondani a kajakhoz. Vadnaihoz azt, hogy a vitorlázásban ugye Berec, Zsombor, Érdi, Mári, szóval vannak világklasszisek, illetve hát már Berecre nem, mert ő már letette a kormányt, vagy nem tudom mit. De a lényeg az, hogy letette, de azért megmutatta az utat, és Vadnai is olimpiai hajóosztályban 8. helyről az utolsó futamot megnyerve diadalmaskodott, egyéni világbajnoki címet azt hiszem magyarázni nem kell. 5 tusában ez nem lett volna egy jó VB, hogyha nem ez lesz a vége. Tehát azt, ha néztétek, mi amúgy nem nagyon indultunk a váltókba, csak a vegyes váltóba, ott lett egy bronzérmünk. A fiúk azok 8.-12. hely, 2-re jutottak be a döntőbe, itt pedig Guzin Blanka egyedül jutott be a lányok közül a döntőbe, ehhez képest meg is nyerte. Szerintem a csoda igazából az, hogy ebben a sportágban, akárhogy cserélgetik a szabályokat, azon belül a szakágakat, mert mondjuk a lóaglást meg ezt a nidzsát nehéz összehasonlítani, miről beszélek, és mégis ugyanazok az emberek kis túlzással, ugyanazokat az eredményeket el tudják érni, tehát ez szerintem ez a nagyon érdekes, hogy akárhogy csűrik, csavarják ezt az igen összetett és igen kemény sportágat, mi mindig ott vagyunk, és Guzin Blankának, hát ahogy mondtad, ebben a sportágban ő a 4. egyéni világbajnokunk, és a felsorolt nevek enyhén szóval is veretesek, úgyhogy ebbe a sorba beállni szerintem neki is egy nagy dolog.
Meg akartam hagyni neked, hogy te zárhassd a műsort. Úgyhogy én nagyon gyorsan lepörgettem a kajakkal, abszolút kajakkenúban, abszolút úgy van, ahogy Zsiga mondja, nem is nagyon akarok, meg nem is nagyon tudok mit hozzátenni. Annyi esetleg a vitorlázásnál és az 5 tusánál, amit ugye a vitorlázásnál említett is Zsiga, hogy mekkora hátrányból sikerült ezt a világbajnoki címet behúzni, és ugye Guzi Blankának is egy óriási hátrányt kellett ledolgozni ahhoz, hogy megnyerje, úgyhogy mind a ketten a két egyéni versenyzőnk mind a ketten szenzációs teljesítményt nyújtottak, úgyhogy...
És szerencsére ez a magyar betegség, ez most nem jött elő, ugye azt szokták mondani, amikor mi mindig a véghajrában kapunk ki esetleg.
Nem elvéreztünk a véghajrában, hanem hátrányból mentünk neki, és mind a kettőjüknek sikerült, úgyhogy nagy gratuláció mindkettőjüknek.
Így van.
Ugye 5 tusában nekem az volt a nagyon-nagyon emlékezetes, hogy ekkora hátrányt ledolgozva tudott Guzin Blanka. Egy olyan ellenféle szemben, nem tudom, láttátok-e a közvetítést, ugye hát állítólag 15 éves és fél éves ez az egyiptomi kislány.
Tavaly minden VB-t, a saját korosztályát, a következőt és a felnőtt.
Igen, szerintem még a seniort is megnyerte volna.
Hát az mondjuk nem csoda.
De hogy az akadálypályán is úgy ment végig, világ legtermészetesebb dróda volt, szóval nem tudom, én pont elkaptam élőben a közvetítést, néztem, félelmetes volt, és olyan izomzata van, és 34 másodperccel
34, igen.
Előbb indulhatott a kombinált számra a végén, és aztán a végén sikerült Blankának befutnia, megnyernie, félelmetes volt. Tehát azt mondom, ez olyan emlékezetes volt, nem akarom a nyilván Gulyás Michelivel összehasonlítani, de valahol hasonlított nekem hozzá, hogy egy nagyon hősies dolog volt, és ahogy Zsida is említette, ezt az öttusra, ez egy olyan sportát, hogy lehet ötnapos, lehet egynapos, lehet benne lovaglás, lehet lovaglás nélkül, még mindig nyerünk, szóval az jó egy ilyen sportát, hogy van, és hát maradjon sodáig az olimpia programjában is. Remélhetőleg, hogy a lovaglás kikerült, és az atadály verseny bekerült, ezzel egy ideig legalábbis megmenekült. A vitorlázás, ugye Toromnál fogva, ugye én még emlékszem a Detre testvérek moszkvai bronzérmére, gyakorlatilag a magyar vitorlázósport nagyon sokáig ezzel tudott részt venni, illetve a repülő hollandia, ami ugye nem...
Azóta már nem
olimpiai hajóosztály, de az elmúlt egy-két évben, három, néhány évben tényleg előkerültek vitorlázók, érmeket olimpián, világbajnokságon, Európa-bajnokságon. Hát mondanám azt, hogy nem csoda, hisz víz Balaton az szenzációs ilyen szempontból, nyilván nem. Tehát, hogy
minden honnan, szempontból szenzációs a Balaton.
De úgy értem, hogy a vitorlázó szempontjából talán nem feltétlenül, és ennek ellenére ott tudunk lenni egy ilyen sportágban, úgyhogy ez nekem nagyon-nagyon pozitív. A kajakkenúban meg konstans ott vagyunk, egy arany, egy ezüst, egy bronz. Szerintem, hogyha ugyanez lesz Los Angelesbe, nem hiszem, hogy olyan nagyon szomorúak lennék, hogyha persze a más sportág is hozzáteszi azt, amit tud.
Szívből gratulálunk nem csak világbajnokainknak, hanem az érmes, illetve a helyezést elérő sportolóknak is, és drukkolunk mindenkinek a továbbiakban is, Kis Tamásnak, Deák Zsigmondnak és Szűcs Miklósnak köszönjük szépen. Ez volt már a Nemzeti Sportkör.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
Majd meghajolunk a szobánkban, és jól nézünk ki a konyhánkban, álló tükörbe beszélhetünk. Körbe-körbe, hogy lesz belőle valami, csak ki kell várni, ha rendesen hiszünk benne, bármi lehet ebből, hidd el. Én egyből olyan vagyok, mint az egri a bika, vérembe folyik az adrenalin, a székben belülről a tihanyi, az echo bennem hallgat el. Amikó felugrik bennem a pumpa, az a kopasz az ajtóban is jobban tenné, ha bocsánatot kérne. Amiért a csajom az elő, hogy megnézte a kijáratnál, megtalálom majd, miután ha kitalálom, hogy honnan van ennyi bátorságom. Ott mennek a jó csajok, oh-oh. Ott meg a barátaim, oh-oh. Ott fekszenek a józanok, itt meg lesz nazam a pultosok. Ott megy a meccs, amit lebuktam, oh-oh. Ott meg a kényszerem, hogy minden estéből legyen valami, s ha már az estéből nem lett semmi, hát én legyek valaki, én legyek az, aki miatt maradt még pár órát, ha nélkül, hogy megbánnád, hogy én vagyok ki, az egri a pika, a vérembe folyik az adrenalin, szétben belülről a tihanyi, az echo bennem hallgat el. A pikó felugrik bennem a pumpa, az a kopasz az ajtóban is jobban tenné, ha bocsánatot kérne. Amiért a csajom az elő, hogy megnézte a kijáratnál, megtalálom majd, miután a kitalálom, hogy honnan van ennyi bátorságom. Ott mennek a jó csajok, oh-oh. Ott meg a barátaim, oh-oh. Ott fekszenek a józanok, itt meg lesz brazak a pultosok. Ott megy a meccs, amit bebuktam, oh-oh. Ott meg a kényszerem, hogy minden estéből legyen valami, s ha már az estéből nem lett semmi, hát én legyek valaki, én legyek az, aki miatt maradsz még pár órát, ha nélkül, hogy megbánnád. Meghajolunk a szobánkban, és jól nézünk ki a konyhánkban, álló tükörben beszélhetünk. Körbe-körbe, hogy lesz belőle valami, csak ki kell várni, ha rendesen hiszünk benne, bármi lehet ebből. Hidd el, még bármi lehet ebből.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 4 perckor folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Nagyszerű darts esemény rendezett Budapest a hétvégén. Ross Smith sikerével zárult a 2026-os Hungarian Darts Trophy, miután a döntőben 8-2-es legarányban legyőzte a kétszeres világbajnok Gary Andersont. Az esemény kapcsán Szabó Bence készített összeállítást.
Véget ért a 2026-os Hungarian Darts Trophy. Ez volt a hatodik alkalom, hogy Magyarországra látogatott a darts világ elitje. Szokás szerint 4 magyar versenyző is szerepelt a tornán, és a hazai szurkolók örömére a verseny történetében először 2-en is továbbítottak az első körből. De haladjunk sorrendben. Első magyarként a PDC színpadon debütáló Bíró Milán játszott Andrew Gilding-el, és 6-0-ás vereséget szenvedett a rutinos angoltól.
Igazából annyi volt a célom, hogy felszabadult legyek végig, és ne izguljak egy pillanatra se, és ez nem izgultam egy pillanatra se. Nagyon bal szerencsésnek gondolom magam, amért pont egy ilyen játékot játszott ellenem az ellenfelem, és megmondom, hogy egy kicsit rosszabbra számítottam, és úgy gondoltam, hogy lesz szanszom. Hát itt nem volt sok szansz, de... Én büszke vagyok magamra, hogy ezt 2 év után elértem azt, hogy ezen a színpadon játszassak, és tényleg egy végtelenül jó közönség előtt debütálhattam itt ezen a PDC színpadon, és boldog vagyok miatta igazából azt, hogy rossz játékot mindenféleképpen nem játszottam.
Az embernek egyébként mennyire remeg meg a keze így nagy színpadon, hazai pályán?
Nem éreztem, hogy megremegne bármikor is, inkább csak gyorsan alakultak az események, és gyorsan. Nem tudom, hogy hány perc volt a meccs, nem volt egyébként egy hosszú meccs, mert
erre volt stratégiád egyébként, hogy szándékosan lassú is, vagy erre így nem készültél?
Én nem készültem így külön ellenfélből, se abból, hogy ő neki lassabb a tempója, vagy semmi. Én a saját játékomat próbáltam játszani. Nem volt egy hosszú mérkőzés, mert tényleg egy nagyon extra játékot játszott a Gilding, és de büszke vagyok arra, hogy nem vallottam szégyen, tehát minden legbe ott voltam egyébként mögött, tehát nyilván semmire nem megyek vele, mert ki kell dobni, de tehát jobban örültem volna egy szorosabb mérkőzésnek, de ezzel sajnos nem nagyon tudtam mit kezdeni.
Egy ilyen meccset, hogyha majd emészted magadba, akkor jobb játékosát tudsz egy ilyentől válni, szerinted?
Biztos vagyok benne, hogy igen, tehát én végig élveztem minden pillanatát, és felszabadultnak gondoltam magamat végig, és szerintem az is voltam, és semmilyen rossz érzés nem kavargott bennem, és boldog vagyok, hogy jó játékot játszottam, az eredmény miatt viszont jó lett volna nyerni a vejleget.
Borbé András volt a következő magyar, aki színpadra lépett. Ő a korábbi magyarországi győztes Dave Csisznállal találkozott, és kikapott 6-3-ra. A meccs után így értékelt.
Nem feltétlenül azért vagyok csalódott, mert kikaptam. Nyilván a papírform alapján nem én voltam a meccs esélyese, de a mutatott játék az azt gondolom, hogy messze elmaradt attól, amit szerettem volna, és azt gondolom, hogy a tudásomtól is. Nyilván ugye tavaly nagyon jól szerepeltem, tudtam, hogy nem valószínű, hogy ugyanúgy fogok, mert tavaly a tudásomon felül játszottam, de viszont szerettem volna ennek a közönségnek egy olyan játékot adni, amit megérdemelnek, és ez idén nem sikerült.
A hangulatról beszélhetünk egy kicsit, mert az szerintem minden évben extra, és amikor te játszol, akkor külön van egy ilyen szurkolás, ez hogy esik?
Természetesen nagyon jól esik, és pontosan ezért is vagyok nagyon csalódott, mert tudom, hogy mennyire szurkolnak ezek az emberek, és mennyire várták azt, hogy mi magyarok ott legyünk a színpadon, és ezért fáj még inkább, hogy magyar közönség előtt magyarként nem sikerült úgy játszanom, ahogy szerettem volna, és igen, de igyekszem kompenzálni.
Ezután következett Kádár László, aki szintén debütált, azonban kiválóan, hiszen rögtön az első meccsén legyőzte az északír Daryl Gurney-t 6-5-re. Ezután beszélgettem vele.
Olyan volt, amit hogy otthon elgondoltam a tábla előtt, hogy ezt megcsinálom, úgy, ilyen nagy közönség, úgy, és hihetetlen, és összejött. Tehát én most hihetetlenül boldog vagyok, remélem, hogy ti is, remélem, hogy pár ezer ember boldogát tettem, a hozzátartozóimat főleg, és nagyon köszönöm az esélyt, amit megadatott, hogy itt lehessek.
Ugye alapvetően én úgy tudom, hogy VDF-ben román színekben versenyeztél. Most ilyenkor felvetődik benned? Nagyon komoly magyar közönség van mögötted, hogy minden esetben magyar színekben versenyez?
Igen, a VDF-ben, a román színekben játszok, itt a PDC-ben, a magyar színekben. Romániában nincsen PDC szint még, tehát egyértelmű, én mivel kettős állampolgár vagyok, magyar is vagyok, román is, ott játszok, ahol felkérnek, ahol játszok, mivel ott élek, Kína, Erdélyben, igaz, akkor a román bajnokság közele van hozzám, de részt veszek itt is, máskülönben a Honvédnál játszok. Én játszok itt is, ott is, mert én a dárcot nagyon szeretem. Hogy milyen színekben, szerintem nem ez a fontos, mert mikor a román szövetség megtudta, hogy én ide kijutottam, tiszta szívből gratulált nekem, tudták, hogy magyar színekbe indultam el, de annak függvényében, annak mit sem számított, azt mondták nekem, hogy nem számít, hogy milyen színekbe játszok, ez nagyon szép volt tőlük máskülönben. Az a fontos, hogy ott vagy, hozzánk is tartozol, és mi nagyon büszkék vagyunk rá, és nagyon-nagyon veled tartunk. És küldtek, nagyon sok üzenetet kaptam mindkét nyelven, és szerintem, most ebben azt akarom kihangsúlyozni, szerintem a négy magyar játékos közül nekem volt a legtöbb hajrás, legtöbb kívánság küldve, mivel nekem két ország szurkolt, és ezt nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, és gondolom, hogy ez nem haragszik meg egyik se a másikra, stb., mert én nagyon örvendek, hogy így mellettem volt a szurkolótábor.
Hát igen, ezt azért lehetett érezni ezen a mérkőzésen is, és nagyon-nagyon nagy meccset játszottál. Így felfogod, hogy Daryl Gurney-t kiverted?
Még lehet, hogy nem. Most tudom, hogy kivertem, de szerintem meg kell egy kicsi eltelni, hogy összpontosítsak, hogy mit műveltem ott a színpadon. De ugyanúgy mondtátok, köszönöm szépen, éreztem, hogy jól játszok, de hogy mondta a kollega is, hogy 93 fölül volt, lehetséges. Hát miért dobtam 480-as, egy pár 140-est, a duplákat elég hamar dobtuk mindketten, mikor lejutottunk. Én kihagytam egy párat igaziból, lehetett volna még jobb is az eredmény.
Negyedik magyarként a PDC színpadokon az egyik legrutinosabb hazai játékos Major Nándor következett. A 36 éves dárcos, a holland Niels Zonneveldet győzte az első körben, így ő is továbbított, azonban szombaton a VB döntős Jan van Veen ellen már nem volt esélye. A második körben 6-0-val búcsúzott. Az erdélyi magyar Kádár László viszont a második körben is tudott leget nyerni a világranglistán 5. helyezett Johnny Clayton ellen. A velszi játékos végül 6-3-ra nyert Kádár ellen, akivel a meccs után beszélgettem.
Haragszok magamra, mert nem az, hogy megvert a Johnny Clayton, mert na, valahogy egyértelmű volt, pedig lehetett volna másképp is, odafigyelek, hanem az a bátorítást, amit kaptam a közönségtől. Nem tudtam visszahonorálni, hogy legalább dobjak nekik egy-két 180-as, hogy örvendjenek, meg én is örvendjek együtt velük, és ezért haragszok magamra. És haragszok magamra, mint ahogy mondtam az imént, nem használtam ki Johnny-nak a hibáit. És ezért nagyon haragszok magamra, hogy lehetett volna szorosabb. Egyértelmű, láttátok a meccset, és jobb volt minden, egyértelmű azért nyert, de lehetett van szorosabb.
És akkor megvan ez a fajta tanulság, akkor ezt el tudod így vinni?
El tudom vinni, csak kicsit büszkébb lettem volna, ami nyertem a legalább egy-két leget.
Először szerepelt a tornán sok a kedvence, a kétszeres világbajnok Gary Anderson, aki azt is elárulta, hogy miért csak most indult el először a Hungarian Darts Trophy-n.
A fiam miatt döntöttem úgy, hogy eljövök Budapestre, így ezt kipipáltuk a bakancs listáról. Itt vagyok, mint látjátok, de egyébként Prágában sem voltam még. Egy hét múlva igyekszem oda is elmenni. Meg kell csinálnom, mielőtt hazautazom, mert a gyerekeimnek most van nyári szünete. Az elmúlt hetekben nyaraltam és a gyermekeimmel voltam. Mindig a család az első, bármi is történjen, a darts csak a második.
Gary Anderson után pedig következzen az esemény egyik szervezője, Zsigenhan Medard, aki így értékelte a hétvégét.
Megint sikerül szerintem legeket döntenünk, úgyhogy ez a legfontosabb. Ami még nagyon jó, hogy a játékosok még rátettek egy lapáttal azzal kapcsolatban, hogy milyen rendezvényt sikerült összehoznunk, és hát ugye teljesen oda vannak az MVM domért, teljesen oda vannak Magyarországért, és teljesen oda vannak a magyar közönségért. Úgyhogy szerintem ez lehet, hogy még sokkal többet jelent, mint tavaly vagy tavaly előtt.
Gary Anderson ugye egy különleges játékos, aki most először látogatott ide. Milyen volt vele így a kapcsolat, milyen visszajelzéseket adott, ugye a legfrissebb ilyen szempontból?
Szerencsére. Ez nekem egy kicsit a szívemhez közel áll, hiszen 2007-ben még egy BDO-VDF versenyen életem első döntőjét, azt egy Gary Anderson-Robert Orton meccset láttam, ami igazából megpecsételte azt, hogy teljesen a darts irányába menjek el. Hát ő egy igazi legenda, és látszik, hogy mennyire szereti őt a közönség. Hát látszik, hogy még mindig a világ egyik legjobb darts játékosa.
És beszéljünk a magyarokról is, mert van mire büszkének lenni. Ugye megtörtént az, hogy két magyar is tudott győzni pénteken, és szombaton is szerepeltek, láttattuk őket.
Major Lándi volt az, aki az első győzelmet megszerezte még 2 évvel ezelőtt az MVM Domban, és az egy nagyon nagy számú, de azt azért nem gondoltuk volna, és hát sejtettük, mert egyre jobban fejlődik a magyar dárc, hogy lehetséges az, hogy két játékos is túl fogja érni a pénteket, és szombaton táblák elé állhat. Nagyon-nagyon-nagyon örültünk neki, és mind a két játékos előtt le a kalappal, sőt, mind a 3 játékos előtt, vagy mind a 4 játékos előtt le a kalappal, még soha nem fordult elő, hogy 6 magyar meccset láttunk, és egyik se volt 80 alatti átlaggal. Tehát szerintem ez mind mutatja azt, hogy milyen mekkora fejlődésen megy át a magyar dárc. Ami mind a két játékos azért szívmelegető volt, ahogy átért ezt az egészet, de azért Kádár Lacit látni a maga profizmusával és a maga tapasztalatával azért az nagyon jó volt. Természetesen Major Nándi előtt meg még ott a jövő. Azért ő is a fiatal játékosok közé tartozik, de szerintem még van benne olyan potenciál, hogy láthassuk még többször. Ami viszont érdekes, hogy várjuk a fiatalokat. És azért most is voltak Bíró Milán is, és ugye Borbély Andris is a fiatal játékosok közé tartozik. Reméljük hasonló fejlődés lesz, és talán jövőre már 3 játékos fog bejutni.
Nagyon bízunk benne. Milyen volt a közönségnek a fogadtatása? Nyilván láttuk a magyar játékosokat, óriási támogatás érte. Nézőcsúcs született ismételten?
Ha jól tudom, akkor igen. Annak ellenére, hogy ugye az időpontunk nem a legtökéletesebb lett, de majd jövőre, ugye október 10-i hétvégén fogunk majd, lesz majd a 2027-es Hungarian Dance Trophy. Szerintem egy sokkal speciálisabb időpont. És akkor még remélkedem benne, hogy még több néző, és eljutunk odáig, hogy egy hétvégén 30 ezer fölötti nézőszámmal fogunk rendelkezni.
Jövőre tehát október 8-a és 10-e között rendezik majd meg a 7. Hungarian Dance Trophy-t.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
17 óra 19 perckor folytatjuk a hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. A következő percekben pedig motorsporttal foglalkozunk. Nagy nagy szeretettel köszöntöm már-már visszatérő vendégeinket, Adorján Viktor projektvezetőt, Kardos Gergely motorversenyzőt. Gergő, te először vagy itt, ha jól tudom.
Igen,
és Kis Tamás, az MTI munkatársát, akivel az előbb a Nemzeti Sportkörben is találkozhattunk. Szóval Gergő, először vagy itt nálunk. Igen. Szia, köszöntünk, és örülünk, hogy eljöttél. Ugye az apropó az, hogy Supermoto világbajnokság magyar nagydíjat rendez Visonta szeptember 4-e és 6-a között. Ez a tavalyi debütáló esemény után idén már a második. Úgyhogy elsőként, Viktor, hozzád fordulnék, mint projektvezető, hogy amikor tavaly lezárult a verseny, és ahogy lehetett hallani, szép sikerrel, szép magyar sikerrel, és gondolom a szervezési szempontból is jól zárult le a verseny, attól kezdve mikor kezdődik el már a felkészülés erre a versenyre?
Nem túlzok, ha azt mondom, hogy másnap reggel, hiszen hétfő reggel volt egy kiértékelő megbeszélésünk a világbajnokság nemzetközi promóterével, akivel ilyenkor egy rutinszerűen értékeljük, hogy sikerült, mi volt jó, mi az, amire esetleg javítani érdemes, és rögtön megfogalmazódott az irány, hogy elmozdítjuk a nyári időszakból technikailag ősz elejére a 2026-os magyar nagydíjat. Ez felvetett sok kérdést, de már most beigazolódni látjuk, hogy ez egy jó döntés volt, úgyhogy ez a közönség érdeklődése szempontjából, illetve sportszakmai szempontból is egy nagyon jó iránynak bizonyult. A lényegében az egész hónap a Black Star Speedway Visontán a Supermoto világbajnokság felvezetéseként zajlott. Volt egy nagyon sikeres klubversenyünk, ami már szintén nagy nemzetközi érdeklődés volt a versenyzők részéről. A héten szinte folyamatosak a tesztek, már a legtöbb csapat már most megérkezett, úgyhogy az élmezőny már itt is van, és például a tegnapi nap folyamán a négyszeres világbajnok Mark Reiner Schmidt tartott egy tréninget a magyar versenyzőknek, köztük Gergő részvételével is zajlott, úgyhogy nagyon sok olyan kiegészítő esemény és program társult idén a VB rendezéshez, aminek a lehetőségét a szeptemberi időpont adta meg, és hát bízunk benne, hogy a maga a fő esemény, a nagydíj is hasonlóan jól zajlik majd, mint tavaly évben, illetve még nagyon sok kiegészítő programot és egyéb újdonságot szervezünk, és amivel várjuk a közönséget, úgyhogy szeretnénk idén is előrépni, illetve természetesen szurkolunk a magyar versenyzőknek, akik a juniorban, az új S4-es kategóriában és a világbajnokság mezőnyében is képviselik hazánkat.
Mindenről fogunk beszélgetni. Igen, Gergő, te tavaly indultál, de nem ebben a kategóriában, nem ebben a bizonyos S4-es kategóriában, tehát ez mondhatjuk, hogy ez még neked is új, és mennyire sikerült tavaly hozzászoknod, hazai pálya, nagy közönség, gondolom ez egy különleges érzés egy magyar versenyzőnek.
Persze, tavaly a S1GP-be indultam, most viszont az S4-es kategóriába fog indulni, ez a különbség, hogy ott van offroad és sky section, mi viszont csak az aszfalton megyünk itt S4-be. Hát a pályához hozzászokni nem volt nehéz, mert mióta igazából itt van a pályán, azóta edzek itt, és ebbe a csapatba is versenyzek, aki a pálya. Úgyhogy én nagyon várom már a versenyt. Tavaly voltak nehézségek, de hát most ez egy új év, új remények, úgyhogy én egészen pozitívan várom a hétvégét.
Nem akarok terhet rakni rá, de ugye lehet tudni, hogy tavaly Berecki Dávid nagyon szép sikert ért el, úgyhogy magasra van téve a mérce, és fogunk majd még beszélgetni a magyar versenyzőkről, de akkor térjünk vissza arra, amit Viktor mondott, hogy amikor itt van egy világbajnok, és együtt, hát nem tudom, gyakoroltok, edzetek, ilyenkor mit tudsz tanulni tőlük, és mi olyat tudsz ellesni, amit esetleg te is tudsz magaddal vinni.
Igen, hát ugye tegnap együtt edzettünk, és egy csomó jó tanácsot adott. Mi ugye két más kategóriába versenyzünk, viszont így is tudott egy csomó jót mondani. Főként abba adott a pályán kívül is tanácsot, hogy a versenyen majd hol kell előzni, mennyire legyek agresszív, és ugye nekem ezt kellett megtanulnom, hogy kell úgy előzni, hogy be kell tenni, nem kell ezen gondolkodni, ahogy odaérünk valakihez, azonnal meg kell előzni, mert ha gondolkodunk rajta, akkor az már nem lesz olyan sikeres, meg lemaradunk, úgyhogy igazából nekem ebbe segített a legtöbb.
És ez egyébként versenyről versenyre javult, tehát tudsz ebben fejlődni, versenyrutint szerezni?
Persze, minél többet motorozunk, ugye annál jobban megy, annál egyszerűbben, viszont ugye ezt nem lehet kiszámítani, mert minden a rajt után újra generálódik, tehát hogy mit tudom én, például az első helyről indulnék, de elrontjuk a rajtot, vagy a többiek jobban rajtolnak, visszakerülök ötödik pozícióba, tegyük fel, akkor újra kell gondolni az egészet, tehát mindig a rajt után minden újra kezdődik, és lesz, ami lesz.
Mert ugye tegyük hozzá, de majd egy kis szabály magyarázatot is tartunk, mert ez a Sky Section és az off-road pálya, szóval ez lehet, hogy sok mindenkinek kínai. Szóval az a lényeg, hogy a gyorsasági motorhoz képest ez egy sokkal rövidebb pálya, ugye ez egy go-kart pályán létesült ez a visontanai pálya is. Sokkal rövidebb köröket tesztek, és egy interjúban láttam, hogy körülbelül ilyen 18 kört tesztek meg egy verseny alatt?
Ugye van két verseny, ami egy kicsit hosszabb, illetve van egy fast race, ami egy nagyon picit rövidebb 2-3 perccel. Egyébként nagyjából 23-24 körös egy verseny, a rövidebb meg 18, az a 18 körös. És igen, egyébként a pálya az körülbelül 1000 méter hosszú, az aszfalt rész, és akkor arra jön még rá ugye az offroad, meg a sky, de ugye azt az én kategóriában nem használjuk.
Tomi, mindjárt neked is megadom a szót, hogy a versenyszervezési, vagy a sajtóbeli tudnivalókról beszélj, de akkor Viktor egy kicsit magyarázd el, kérlek, mi ez, hogy offroad szakasz, mi az, hogy aszfaltos szakasz, mi a sky section?
Igen, a szupermoto az egyik legváltozatosabb technikai sportág, hiszen a pályaversenyzés és a motocrossnak az elemeit vegyíti, tehát egy körön belül, egy rajtól célvonalig tartó körön belül. A szabály szerint minimum kétféle pályaszakaszon kell versenyezni a versenyzőknek, úgyhogy az aszfaltozott pályaszakasz, ami akár a MotoGP-hez is hasonlítható, az minden pályának a része, úgyhogy van egy tempós, aszfaltos szakasz, és utána a versenyzők vagy egy úgynevezett off-road szakaszra hajtanak fel, ami egy motocross versenyekről ismert földút lényegében, de ugrókkal, mandinerekkel, terep akadályokkal tűzdelt, vagy pedig egy úgynevezett sky sectionre, ami lényegében egy burkolt off-road szakasz, tehát ez egy aszfaltozott, de szintén döntött kanyarral, ugrókkal, hullámokkal tűzdelt szakasz. Most nálunk az a specialitás, hogy ez egy körülbelül mind a három pályaszakaszt érinti a világbajnokság és a két Európa-bajnoki, az S2, illetve a junior Európa-bajnokságnak a mezőnye. Úgyhogy ez egy unikum, hiszen nincs másik pálya a szezonban, ahol ez mind a három adott, és ez rögtön egy komplex kihívás elé állítja a versenyzőket. És hogy a Gergő is említette, az idei évben egy újdonság, hogy a teljes program eljön, a világbajnokság versenyhétvége teljes programja idén ellátogat, és ennek része az S4-es kategória, ami a szupermotózás válfaján belül a leginkább hasonlít a gyorsasági versenyzésre, úgyhogy mini MotoGP-nek is szokták nevezni, hiszen egy kompakt pályán, de hasonló agresszív versenyzési stílusban zajlik, csak az aszfaltos szakaszon, így ez egy nagyon látványos, tényleg test-testelni küzdelmet hozó csata, és hát a magyar utánpótlás számára egy kifejezetten kedvező kategória, hiszen a szupermotózásban sok versenyző érkezik meg a gyorsasági versenyzésből, és hát nekik a teljesen aszfaltos versenyzés az általában jobban fekszik, meg talán mondhatom a nevedben is, hogy jobban is kedveled.
Hát igen.
Tehát akkor teljesen egyértelmű volt, amikor kijött ez az új kategória, hogy neked ez fog feküdni, és akkor ezt fogod választani?
Igen, persze. Én ugye gyorságiztam ezelőtt, a szupermotózás előtt, és tavaly is az volt a baj, hogy az aszfalton ott voltam a top 1, top 2-be, csak hát ugye jött az offroad, és én ugye sosem crossmotoroztam, nem offroadoztam, úgyhogy nekem ez egy nagy hátrány volt, viszont most itt ez a kategória, úgyhogy ez nekem való.
Tomi, csináljunk egy kis kedvet a versenyre való kilátogatáshoz. Ugye a tavalyi kétnapos versennyel szemben idén három napon át zajlanak majd az események, nem csak motorversenyek, hanem különféle, hát úgymond betét programok, szóval mit lehet tudni erről a hétvégéről?
Igen, hát a pénteki napon ugye szabad edzések lesznek minden kategóriának, aztán a szombati vasárnapi napon lesznek majd az időmérő edzések, illetve szombaton már Gergőjék versenyeznek, illetve az S1GP-nek az első futama lesz, és aztán vasárnap ugye jön minden kategóriába az összes többi verseny, de egyébként is tudni kell a szupermotorról, hogy ezek a versenyek, ezek viszonylag rövidek, tehát nagyon gyors egymás utánba követik egymást a különböző kategóriáknak a versenyprogramjai, legyen az időmérő vagy verseny. Így aztán a nézők, aki nagyon szereti a motorversenyt, az tényleg egész nap nem fog unatkozni, mert egymás után lehet valamilyen versenyt látni a pályán, de hogyha nagy, véletlenül megunná valaki a motorokat nézni, vagy éppen nincs magyar a pályán, mert ugye, ahogy Viktor említette is, az S2-es kategóriában az az egyetlen, ahol nem lesz magyar induló, akkor lesz egy csomó kiegészítő program, tehát készülünk helikopteres élménykörök lehetőségével, hogyha valaki szeretné a levegőből megnézni a visontai pályát. Lesz lehetőség szombat este bérkokartozásra, tehát a nézők kipróbálhatják azt a szakaszt, amin egyébként Gergőjék versenyeznek, egy gokart valánya mögött, megnézhetik, hogy milyen. Lesz szombat este zenei program is, és egyébként kaszkadőr bemutatókkal, tehát ilyen stunt show-kkal, illetve Ámon Oliverio voltából drift bemutatóval is készülünk.
Besenyei Pétert ne hagyd ki.
És Besenyei Pétert ne felejtsük el, igen, ő pedig vasárnap vendégeskedik majd a levegőben, vagy fölöttünk, vagy a pálya fölött, mert az S1 GP, tehát a verseny, a komoly versenyprogram előtt, ami előtt ugye a himnusz is és egyéb ceremoniális elemek jönnek, azelőtt fog egy műrepülő bemutatót tartani Besenyei Péter.
Amikor Viktorék tavaly itt voltak, akkor emlékszem arra, hogy egy ilyen sétáló jegyekről beszéltetek, hogy a verseny közben gyakorlatilag nem egy helyben kell csak ülni, hanem akár verseny közben sétálhatnak a nézők ez idén is.
Nem kell, hanem...
Nem szabad?
Szabad, de én azért javaslom, hogy ne így legyen, mert ugye a pálya nagy előnye az, hogy igazából tulajdonképpen, nem tudom, lehet, hogy Viktor meg fog erősíteni, vagy cáfolni, de én azt gondolom a tavalyi tavasztalatok alapján, hogy bárhonnan nézi az ember a versenyt, szinte az egészet látja, vagy az egészet látja. Mármint ami a pályán történik. Így aztán azt külön javaslom is, hogy ha egy-két-három szögből már megnéztük, akkor próbáljuk ki a negyedik-ötödik szöget is, mert mondjuk a Sky Sectionen, amiről beszéltetek, ahol ugye aszfaltozott, de ugratók és egyebek vannak, ott elég látványos dolgokra képesek ezek a srácok, úgyhogy mindenhonnan érdemes követni a versenyt.
És az a jegy, amit megváltsa valaki, az erre lehetőséget ad. Viktor, szabad ne feled, veled folytatjuk a hírek után, hamarosan jövünk vissza, a kis Tamás, Kardos Gergely és Adorján Viktor a vendégünk.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Zuhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
Gyere, Piszkó, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Piszkó a második!
Ez a Nemzeti Sportrádió.
Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Novák Djokovic és Venus Williams is kiesett az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Minden feltétel teljesült az uniós források hazahozatalához. Reggelig többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoolnál folytatja pályafutását a PSG francia válogatott sztárja Bradley Barcola. Ezt a klub jelentette be hivatalos honlapján. Barcola, aki többek között két bajnokok ligáját nyert a párizsi klubbal, péntek este már bemutatkozhat Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársaként az Ipswich Town elleni mérkőzésen. Már az első fordulóban búcsúzott Novák Djokovic az amerikai nyílt teniszbajnokságtól. A korábbi világ első 24-szeres Grand Slam győztes szerb klasszis az argentin Mariano Navonétól kapott ki 5 játszmában 4 óra 40 perces küzdelemben. A szabadkártyával induló Venus Williamsnek is az első fordulóban ért véget a New Yorki verseny. A 46 éves négyszeres olimpiai bajnok 23-szoros Grand Slam győztes amerikai játékos az ugyancsak szabadkártyás honfitársától, Sofia Kenintől szenvedett vereséget két játszmában szűk két óra alatt. Már a legjobb 8 között találkozik egymással a férfi vízilabda magyar kupában az előző kiírás két döntőse, a címvédő Ferencváros és a Honvéd. A BVSC az OSC-vel került össze, míg a Szolnok a Kaposvárral mérkőzik majd a négyes döntőért. A negyedik párharcban a két selejtezőből érkező gárda csap össze, vagyis a Vasas a Szegeddel találkozik. Több esetben megsértette a közbeszerzési eljárást a Magyar Olimpiai Bizottság. Az állami számvevőszék a 2019 és 2022 közötti, valamint a 2024-es Párizsi Olimpia előtti időszakban is súlyos hibát talált. Az AS jelentéséből többek között kiderült, hogy a legutóbbi öt karikás játékok előtt nem írtak ki közbeszerzést a magyar csapat formaruhájára. A több mint 300 millió forintot érő kollekció beszállítóját ehelyett nyílt felhívásban keresték meg. A MOB a közbeszerzési döntőbizottság elmarasztaló határozata ellen pert indított.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Az összes jogalkotási feltételt teljesítette a kormány az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a magyar költségvetés. 45 új KAF villamos beszerzését finanszírozza az Európai Unió, közölte a BKK. A támogatás összege 43 milliárd forint. A társaság szerint az alacsonypadlós, akadálymentes járművek beszerzése hozzájárul a korszerű és fenntartható közösségi közlekedéshez Budapesten. Komoly bérrendezés várható a rendvédelemben. A javaslatcsomagban szerepel az illetményemelés, valamint a preferált települési pótlék is, írt a Pósfai Gábor belügyminiszter. Emellett folytatódik a rendvédelmi szakmai életút program kidolgozása és a nyugdíjrendszer átalakítása. A javaslatokat a kormány elé terjesztik, a konkrét összegeket azonban csak a végleges döntés után hozzák nyilvánosságra. Pályázaton választják ki a nemzeti parkok igazgatóit, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László bejegyzése szerint szakmai alapon keresik a tapasztalt vezetőket, ezzel is szakítva azzal a korábbi gyakorlattal, hogy ajánlások alapján is döntöttek a pozícióról.
Közlekedés.
Az M0-as autóúton a keleti szektorban az M1-es autópálya felé vezető oldalon Vecsés térségében több személygépjármű összeütközött. A 40-es kilométernél a sérült gépjárművek a belső sávban állnak, valamint a 41-es kilométernél két személygépjármű és egy motoros ütközött. A forgalom a külső sávban halad, a torlódás meghaladja 8 kilométert.
Időjárás.
Reggelig előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat a zápor, erős széllel kísért zivatar. Holnap felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos, száraz idő lesz. Éjszaka 14-21, napközben 27-32 fok várható, nyáriasan meleg idő várható szeptember első napjaiban, a hőmérséklet 30 fok körül alakul, a hajnalok hűvösek lesznek.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a beszélgetést a hétvégi Supermoto világbajnokság magyar nagydíjáról. Vendégünk továbbra is Adorján Viktor projektvezető, Kardos Gergely motorversenyző és Kis Tamás az esemény sajtófőnöke. És ott tartottunk, hogy három napos lesz ugye idén a program. Mondjuk el, hogy négy kategóriában versenyeznek ugye a legjobbak, és egy GP kategóriában itt Surányi Balázsért szurkolhatunk, mint magyar versenyző. Az S2-es kategóriában nem lesz hazai motoros, SM junior kategóriában Turi Noel indul, és az az S4-ben, hogy említettük Gergő, illetve Kovács Zoltán, és talán sokakban felvetődik az, hogy a tavalyi bajnok Berecki Dávid miért nincs a neve, miért nincs itt a listán.
Ez a listán ott van, hiszen Dávid benevezett a hétvégén zajló SM Junior Európa bajnokságra, hiszen eddig veretlenül vezeti a pontversenyt, és nagy léptekkel haladt az Európa bajnoki cím felé. Sajnos egy osztrák bajnoki versenyen balesetet szenvedett körülbelül 2 héttel ezelőtt, és azóta is kezelés alatt áll egy lábsérülése, úgyhogy jelenleg az orvosi visszajelzésekre és döntésre várunk azzal kapcsolatban, hogy Dávid tudja vállalni a versenyzést a hétvége folyamán, de az biztos, hogy ott lesz a hétvégén, hiszen jókedélyű és nagyon nagy lelkesedéssel tekint a hétvége, illetve hát a pályafutása további szakasza iránt. Azt el kell mondani, hogy Dávid fél szemmel már az S2-es kategóriát figyelte az idei év során, és az osztrák bajnokságban is már a jövő évi folytatásra készült egy nagyobb teljesítményű motorral, úgyhogy alapvetően az, hogy az Európa bajnoki cím felé lényegében veretlenül haladt, az egy nagyon-nagyon jó felvezetése volt annak a pályafutásnak, ami várhatóan a jövő évtől vár rá, úgyhogy több külső külföldi gyári támogatású csapat is érdeklődik iránta, úgyhogy nagyon lelkesek vagyunk vele kapcsolatban. Most sajnos ez a sérülés, ez ami a motorsportnak abszolút a velejárója, ez egy picit adott esetben lehet, hogy egy rövid intervezzót fog eredményezni, de bízunk a legjobbakban, és hát az orvosi stáb, illetve a mögötte levő szakmai stáb a jövője szempontjából a legjobb döntést fogja meghozni.
Igen, hát tavaly is láttuk rajta, hogy egy ilyen nagyon önbizalommal teli, a rettegés szikráját nem láttuk rajta. Szóval te mennyire félsz például, Gergő, le kell-e küzdened ilyen érzéseket, hogy te megsérülhetsz, kicsúszhatsz, és tudom, hogy most az S4 az csak aszfaltos szakasz, de azért tavaly, ahogy volt szó róla, ilyen offroad szakaszok is voltak a te versenyeden.
Igen, a legtöbb sérülés egyébként az aszfalton szokott történni. Nekem szupermotóban, hál' Isten, most még nem volt nagyobb sérülésem. Ezelőtt gyorságjában voltak nagyobbak, amikor külföldön kórházba is kerültem. Viszont itt még nem volt, hál' Isten, reméljük nem is lesz.
Nem.
És a félelem egyébként nincsen. Senkinek egyébként, aki motorozik, az nem is félhet, mert úgy nem lehet motorozni. De az izgulás az ugye megvan, de az is viszont csak addig, ameddig elrajtolunk. Miután elrajtolunk, utána minden elszáll, csak előre nézünk a kockázászlóig, és ez egyébként mindenkivel így van.
Te évközben, nem tudom hol élsz, de a lakóhelyeden tudsz gyakorolni, edzeni, és csak a viszontai verseny előtt néhány héttel jössz és ismerkedsz a pályával, vagy azért van lehetőséged, és kell is évközben is eljönni ide?
Nem, van lehetőségem persze, egész évben így gyakorlunk egyébként, motorral is, illetve nagyon sok más edzésem van, ami a kondícióra van, meg a többire, ami kell a motorozáshoz, és ez heti 5-ből 5 nap, tehát nagyon készülünk erre, hogy minél jobb sikert érjünk el.
Molnár Martin volt itt nálunk, segíts, Tomi, ő Formula 2-es, 3-as?
Nem. Brit Formula 3-ban.
Brit Formula 3, bocsánat, és ő mondta ezt a kifejezést, hogy ő nyakra edz, tehát hogy olyan izmokat kell edzeni nektek. Ez hogy néz ki mondjuk egy heted? Tehát hány kondi edzés, hány motoros edzés, mekkora stáb segíti a te versenyzésedet?
Hát én most elkezdtem nagyon sokat futni, hogy minél több energiám legyen a versenyre, mert elég hosszú. Nem hangzik soknak ez a 22-3-4 kör, de ez rengeteg
nekem
egyébként.
Nekünk is
nagyon sok. És rengeteget futok most, és biciklizek, illetve konditermi edzéseket is végzek erősítésre, illetve elkezdtem úszni is. A motoros edzés az körülbelül 2-szer vagy 3-szor van egy héten, attól függ, hogy persze időtől is függ, hogy milyen időnk van. Kapok, most jelenleg nagyon sok segítséget kapok a felkészülésre, a motorozás kapcsán, úgyhogy igazából...
Kikből áll például a stábod? Gondolom van erőléti edződ, nem tudom, dietetikus, pszichológus segíte neked?
Ilyenekhez most nem járok jelenleg, remélem is fogok, viszont például a pálya nagyon sokat segít nekem, hogy igazából majdnem, hogy bármikor elmehetek, hogyha éppen nem is lehetne, akkor is tudok ott edzeni. Illetve van egyébként erőnléti edzőm, persze, apukám nagyon sokat segít ebbe, és hát ugye a két úriember is úgyhogy minden megvan egyébként, amire szükségem van a jó sikerhez.
Mennyire fontos a család támogatása, és nem elsősorban anyagilag kérdezem, hanem azt, hogy mögötted állnak, nem tudom, esetleg hoznak, visznek, szóval lehet-e valaki sikeres támogató családi áttér nélkül?
Hát szerintem nem, mert ugye az egész mondtadás úgy kell kezdeni, hogy ugye nincsen támogató, amikor elkezded, úgyhogy anyagi támogatás szükséges, illetve az, hogy szeressék azt is, hogy motorozol. Nekem ez
hát
elég
igen, mondjuk anyukád nem tudom, mennyire
igen,
félt téged.
Főleg, hogy nekem apukám motorversenyző volt, és még most is az, úgyhogy ő már tudta, hogy milyen veszélyekkel jár, ez is nem igazán szerették volna, ez elég későn is kezdtem el. Viszont ugye apukám, hát hogy szerette volna, nem, azt nem tudom, de ez lett, úgyhogy muszáj szeretnie. De ő is nagy örömmel kísér engem ki folyamatosan, és mindig segít, mindig ott van, hogyha kell. Úgyhogy fontos nagyon a családi támogatás, anélkül nem is lehet. Uh-huh.
És mondod, hogy fárasztó a futam. Fizikálisan fáradsz el inkább, vagy fejben?
Mindkettő egyébként. Hát fizikálisan most már kezdek annyira, nem az elején igen, mert próbáltuk ezeket a 24 köröket menni folyamatosan, hogy jobban fel tudja készülni rá. Viszont fejbe ugye azért fárasztó, mert folyamatosan koncentrálni kell az előtted levőre, a te motorodra, magadra, és igazából ez a kettő együtt, de főleg fejbe.
Uh-huh. Viktor, tavalyi versenyre ugye megépült a pálya, azzal a Nemzetközi Szervezőbizottság teljes mértékben elégedett volt, vagy szükséges volt némi változtatás, szóval hogy épült fel ez a visontai verseny?
Egy versenypálya olyan szempontból soha nincs kész, hogy mindig vannak elképzelések, hogy hogyan lehetne bővíteni, és szerencsére ebből a szempontból a tulajdonos nagyon proaktív, úgyhogy volt egy-két olyan javaslat, de ezek javaslatok voltak, amiket természetesen megfogadtunk, és ezeket megvalósítottuk, de inkább ilyen belülről jövő saját innováció volt az idei évben. Ennek részeként egy teljesen új pedok terület épült, ami részben azért is született meg, hogy az S4-es mezőnyt el tudjuk helyezni, hiszen a tavalyi év azt mindenképpen visszaigazolta, hogy ennek a versenynek helye van a versenynaptárban, a versenyzőktől is nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, nagyon szívesen jönnek vissza, nagyon, nagyon sok üzenet jött, hogy nagyon várják, és nagyon-nagyon készülnek, és egyébként ez az is jelzi, hogy a legnagyobb csapatok már a hétvégén megérkeztek több mint egy héttel a verseny előtt, úgyhogy már a vasárnapi edzésnapon is eléggé versenyhangulat volt Visontán. Úgyhogy valóban nagyon sok olyan dolog történt, amivel ismét tovább lépett a pálya. Olyan szintű, meg olyan átfogó fejlesztések nem történtek, mint a tavalyi évre, de ez igazából nem volt szükséges, és elvileg ez az év az olyan volt, amikor úgy voltunk vele, hogy most nem építkezünk, de azért így is azért, hogyha végignézek a listán, hogy mi minden valósult meg, az igen, igen csak szemrevaló, és a helyszínen dolgozó kollégáknak a komoly munkáját dicséri, és hát természetesen vannak tervek a jövőre nézve is, ezen a pályán is, és hát egy cégcsoporthoz tartozó másik helyszínen is, úgyhogy a következő évek azok nagyon sok izgalmat rejthetnek, és bízunk benne, hogy fognak is hozni a hazai motorsport rajongói számára.
Igen, azt elárultad, hogy az első évben 3 éves szerződést kötöttetek, tehát gyakorlatilag az idei és a jövő évi mondhatjuk, hogy garantált, viszont itt a beszélgetés előtt azt mondtad, hogy egy nagy bejelentést elmondhatunk itt, hiszen nagy-nagy tervek is vannak.
Igen, a tavalyi verseny az olyan szempontból egy nagyon kellemes meglepetést hozott számunkra, hogy a nemzetközi promóter nem csak a visontai rendezéssel volt és a pályával volt elégedett, hanem azzal a stábbal is, illetve azzal a háttérrel, ami lebonyolította ezt a versenyt, és ezen az említett hétfő reggeli megbeszélésen kaptunk egy felkérést, hogy a Piliscsévi motocross pályán különböző feltételek teljesülése esetén 2028-tól megrendezhetnénk a motocross világbajnoksága, az MXGP magyar nagydíját, ami hát egy nagyon-nagyon szerencsés együttállásnak ígérkezik, hiszen egy kultikus helyszínen, egy igazi régi vágású, legendás motocross pályára a nemzetközi motorsport egyik igazi komoly világbajnoki sorozata érkezhet. Nyilván nehéz összehasonlítani MotoGP-t, meg motocrosst, az egyik gyorsasági, a másik off-roadon zajlik, de egy abszolút csúcskategóriás világbajnokságról van szó. És most már kaptunk egy írásbeli szándéknyilatkozatot is a promoter részéről, hogy 2028-ra részükről van egy ajánlat, hogy bekerülhetünk a versenynaptárba. Ehhez szintén egy írásbeli támogató nyilatkozatot kaptunk a Magyar Motorsport Szövetség elnökétől, és nagyon-nagyon fontos, hogy a helyi közösségek is csatlakozzanak ehhez a kezdeményezésre, kezdeményezéshez, úgyhogy nagyon, nagy örömmel fogadtuk Piriscsév önkormányzatának egyhangú képviselőtestületi döntését, ami támogatja egy ilyen nagy formátumú projekt létrehozását, úgyhogy jelenleg mindenképpen azon dolgozunk, hogy a második szupermoto világbajnoki magyar nagydíj megrendezésével tovább erősítsük ezt a kreditet, amit szereztünk az első alkalommal, és a természetesen különböző sportdiplomácia és egyéb egyeztetések zajlanak. Úgy tűnik, hogy 2028 az még messze van, és sok időnk van, de alapvetően azért annyira előre tervez ez az egész iparág, és logisztikailag, meg építkezések, fejlesztések szempontjából azért szükség van további munkákra, hogy alapvetően úgy gondoljuk, hogy azért a következő fél évben mindenképpen fel kell pörgetnünk a különböző hazai egyeztetéseket annak érdekében, hogy egy ilyen valóban nagy formátumú nemzetközi sporteseményt meg tudjunk szervezni, de úgy gondoljuk, hogy Piliscsév, mint versenypálya és sportlétesítmény sportszakmai szempontból már most alkalmas, erre vonatkozóan az FIM, a Nemzetközi Motoros Szövetség pályainspektora is kiadott egy nyilatkozatot, hogy ezt a pályát ezt teljesen alkalmasnak tartja az MXGP megrendezésére, és úgy gondoljuk, hogy egy korszerű 21. századi tömegsportesemény vagy tömegrendezvénynek a megrendezésére nagyon-nagyon alkalmas a helyszín. A nyugati pályaudvarról induló esztergomi vasútvonal konkrétan a pálya kapujában áll meg, úgyhogy hasonlóan például a Forma 1-es Holland Nagy Díjhoz teljesen autómentesen megközelíthető a helyszín, így emellett buszos és természetesen autós kapcsolat is rendelkezésre áll. Egy viszontához hasonlóan egy gyönyörű természeti környezetben fekszik a pálya, úgyhogy minden adott ahhoz, hogy egy korszerű, fenntartható, a helyi közösségek igényeit kiszolgáló és nem túlzottan nagy környezeti terhelésű eseményt rendezzünk, ahol egyébként ráadásul szintén nagyon komoly magyar tehetségek indulnak, úgyhogy ez a szupermotóhoz hasonlóan azt gondoljuk, hogy a magyar motocross mint sportág előmenetelét és fejlődését is öregbítheti, úgyhogy mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt az álmot valóra váltassuk.
Hát ez sok sikert, mert gondolom, hogy ez sok-sok munkaóra eredménye Igen. lesz majd. Elhangzott itt az, Tomi, hogy nagyon jó az összbenyomásuk a versenyzőknek a visontai pályával kapcsolatban. Ezt meg tudod erősíteni, hogy ez ugyanúgy, ahogy a Forma 1-gyel ahhoz hasonlóan nem csak udvariasság, hanem valóban így van, és akár az elhelyezkedése, akár esetleg a magyar vendéglátás, a szervezők hozzáállása.
Igen, szerintem minden apróság, ami pozitívan, vagy pozitív élményt jelent a versenyzőknek, az mind hozzátesz ehhez, de valóban a tavalyi első ilyen hétvége, ugye akkor jártak itt először, legalábbis a nagy többség a külföldi versenyzők közül, és én a tavalyi eseményen is körbe mentem ott a pedokba, és próbáltam a diktafon nélkül is beszélgetni a versenyzőkkel, hogy érzik magukat, és mennyire tetszik nekik a pálya, és tényleg azt kell mondjam, hogy 99%, de igazából 100%, tehát most csak udvariasságból akartam mondani, hogy 99%, de igazából 100%, tehát nem volt olyan versenyző, aki azt mondta volna, hogy ó, minek jöttem én ide. Nem, mindegyiknek tetszik a környezet, nagyon-nagyon sokan dicsérték a világbajnoki mezőnyből magát a pályát, azzal, amit itt az első részben említettünk, hogy az aszfaltos rész mellett ott van az offroad, és még a sky section is, tehát hogy mind a három hát nem azt mondom, hogy borítás, mert ugye kétszer van aszfalt, de hogy mind a három pályaszakasz megvan egy körön belül, és nyilván a környezet, ugye hát ott vagyunk tulajdonképpen a Mátrában aljánál, Gyöngyöstől néhány percnyi autóútra, úgyhogy maga a környezet is olyan, amit mindannyian szerettek és szeretnek, és ahogy Viktor is mondta, nem véletlen az, hogy ennyire szeretnek visszajönni, és várják ezt az eseményt.
Gergő, más sportágakban sokszor beszélünk arról, hogy egy hazai rendezésű versenyen mekkora a nyomás a magyar versenyzőkön. Te ilyen szempontból erős mentális versenyző, vagy tehát téged feldob ez a hazai környezet, te élvezed ezt, vagy azért benned is benned van az, hogy bizonyítani kellene?
Ja, hát persze, az szerintem mindenkiben benne van, de egyébként nagyon nagy segítséget. Az először tavaly ugye azt hittem, hogy hú, sok magyar fog nézni, és mindenki azt várja, hogy majd most itt első hely lesz. Ez bennem volt, de idén már nem, nyilván ez a cél, de egyébként most már szerintem hozzáad a sikerhez nekem az, hogy ott van és egy csomó szurkoló van, és mindenki tavaly is a én mezembe, én pólomba voltak, és szurkoltak nekem, amikor elmentem az egyenesbe, hallottam, meg láttam, hogy újongnak, meg tapsolnak, úgyhogy ez amúgy nagyon feldobja a versenyzés nekem belülről is.
Te egy csapat tagjaként, versenyzőeként versenyzel, és egy magyar motorversenyzőnek mennyire könnyű, mennyire nehéz egy neves csapatba bekerülni? Gondolom, hogy ez külföldön már jobban bejáratódott.
Hát igen, főleg Magyarországon nehéz bekerülni egy csapatba, ahhoz fel kell, hogy ők figyeljenek rád, és el kell indulni egy csomó versenyen. Ugye magyar bajnoknak kell lenni, ez nekem sikerült 2023-ba. Viszont ez se elég, ugye el kell indulni külföldi versenyeken, ott is az elejébe kell végezni, nem egyszer, hanem az egész évbe, a top 3-ba, ha azon kívül vagy, akkor az már nem elég jó. Mm. Úgyhogy igazából nehéz szerintem itthon bekerülni.
És egyébként előtted milyen célok vannak, tehát egy-két évre előre tekintve ebben az S4-es kategóriában szeretnél előrelépni és eredményesebb lenni, vagy itt van feljebb lévő kategória, ahol esetleg a jövőben el tudod képzelni magad?
Hát a Supermotóban, ahol csak aszfalt van az S4-ben, ugye ez a legmagasabb kategória, szóval feljebb már nincsen. Hát az, hogy két év van, mi lesz, azt még nem tudjuk. De nyilván szeretnék elindulni az összes versenyvel, egyre több verseny lesz, idén még csak 3 verseny volt ebből a kategóriából.
Te azokon viszont indultál egyébként?
Az előző 2 nem tudtam sajnos indulni, ezért indulok most csak itt, de jövőre az összesen szeretnék indulni, reméljük, akkor már több lesz, mint 3, sőt egészen biztos. És a cél az, hogy mindenképp ott legyek a dobogón, és hát ezért dolgozunk, úgyhogy várjuk.
És ezért drukkolunk neked, sok sikert kívánunk természetesen a hétvégére. Nézőszámokról mit lehet mondani, a tavalyi esemény mennyire volt népszerű, és mennyire van könnyebb dolgotok azzal, hogy immár második alkalommal kerül sor erre a versenyre?
Könnyűnek soha nem mondanám, viszont nagyon hálásak vagyunk, mert a számok tekintetében az érdeklődés az már túl lépte a tavalyi számokat, tavalyi értékeket, és hát egy jellegű rendezvénynél a verseny hétvége hete az mindig egy kiemelkedő érdeklődést hoz, illetve természetesen a helyszínen is van lehetőség egy vásárlásra. Úgyhogy az mindenképpen állítható, hogy egy jelentős növekedés tapasztalható az érdeklődés és a helyszíni részvétel, vagy várható helyszíni részvétel tekintetében, és ez részben annak is köszönhető, hogy sok olyan kezdeményezést indítottunk partnereinkkel, barátainkkel, együttműködőkkel, amelynek az volt a célja, hogy közösséget alkossunk. Hiszen ennek a rendezvénynek a sport teljesítmény, a magyar versenyzők biztatása az természetesen a lényege, vagy az alapeleme, de ugyanakkor nagyon-nagyon szeretnénk azt, hogyha ez egy igazi közösségi esemény lenne, motorosoknak, vagy a motorozás barátainak, vagy olyan embereknek, akiket érdekel ez a világ, és ehhez a kezdeményezéshez most több olyan motoros túraszervező is csatlakozott az idei évben, akik az ország különböző pontjairól, keletről és nyugatról egyaránt motoros túrákat szerveznek, és lényegében a túra végcéljaként megérkeznek Visontára, úgyhogy az optimista becsléseink szerint akár 200 motorost is köszönhetünk a szombati nap folyamán, úgyhogy ez önmagában egy látványos érkezés lesz, és ők is fognak egy tiszteletkört tenni a program végén a szombati nap folyamán, illetve tesztmotorozásra és egyéb motoros aktivitásokra is lesz lehetőség, és ezeket a kezdeményezéseket, mivel nagyon pozitív visszajelzések jöttek, ezeket továbbiakban is szeretnénk folytatni. Már idén is lesz gyerekek számára kismotoros foglalkozás, úgyhogy szombaton és vasárnap is várjuk a gyerekeket és szüleiket is, hogy teljesen biztonságos és nagyon profi körülmények között egy pályán megízlehessék a motorozásnak a csodálatos világát. Nem messze pont a helikopter leszállótól, úgyhogy igyekszünk mindenféle olyan kiegészítő programmal szolgálni, ami az egész családot leköti, kicsiket és nagyokat egyaránt, természetesen büfékínálat, fagyi és egyéb nyalánkságok várják a közönséget. Úgyhogy mi mindenképpen azt szeretnénk, hogy egy maradandó és szép emlékkel térjenek haza a kedves nézők. Ehhez természetesen a versenyzőkben bízunk a leginkább, hogy emlékezetes eredményekkel szolgálják meg a közönség bizalmát, de mint rendezvény is igyekszünk olyan ajánlatot tenni, ami miatt érdemes visszatérni és érdemes tervezni évről évre ezzel a programmal. Azt szokták mondani, hogy egy rendezvény az leginkább a második fordulónál, vagy a második felvonásnál dől le, hogy van-e létjogosultsága. Ezt én azt gondolom, hogy ezt biztosan állíthatjuk, hogy van. Úgyhogy a Supermoto Magyar Nagydíjjal továbbiakban is lehet számolni, és szeretnénk azt, hogy ez egy ilyen őszi őszi közösségi esemény legyen, és mindenki úgy várja már, hogy már az év elején bevésik a naptárba, vagy akár már most is, hiszen jövőre is szeptember elejére tervezzük ezt a versenyt.
Viktor elmondta, hogy mivel lenne elégedett, de akkor zárjuk ezzel felétek is, hogyha hétfőn beszélnénk, akkor mikor tudnátok azt mondani, hogy jól sikerült ez a hétvége?
Hát ugye én egyszerre nyilván a versenyzők sikeréért is szorítok, meg a rendezvény sikeréért is, úgyhogy szerintem akkor lesz jó az egész hétvége, hogyha vannak szép magyar eredmények, és közben a nézők, a közönség kiválóan érzi magát, és ahogy Viktor mondta, maradandó élménnyel tér haza, úgyhogy szerintem ez a kettő a legfontosabb.
Gergő?
Hát számomra főként az, hogy ilyen jó sikereket érjék el, illetve persze a magyar versenyzők is. Hát én nagyon örülök neki, hogy ha top 3-ba végezünk, mert először indulok ilyen mezőnybe, a többiek pedig már nagyon régóta, a többi összes többi versenyző ebbe a kategóriába, de szerintem itthon nekem nagy előnyöm van, ugye mivel, hogy én itt motorozok már több éve, úgyhogy én nagyon várom, szerintem a top 3 az egy olyan cél, ami még elérhető is, és hát én ebben bízok.
Ehhez kívánunk neked sok sikert, valamennyi versenyzőnek sérülésmentes versenyzést a szervezéshez, sok erőt, sok időt nektek, és hát mindenkinek ajánljuk akkor a hétvégi szeptember 4-től 6-áig tartó Supermoto világbajnokság magyar nagydíját Visontán. Menjenek el, szép idő lesz, gondolom, ugye? Azt mondták. Kis Tamásnak, Kardos Gergelynek és Adorján Viktornak nagyon köszönjük, hogy eljöttetek.
Köszönjük szépen.
Hívást.
Ez volt a Hazafutás, a nemzeti